Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van, 2026. június 30-án, kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukell Tamás. Folytatódik ma is a kánikula, bár a sok napsütés mellett némi gomoly felhő is lesz az égen. Keleten alakulhat ki néhol zápor, sőt egy-egy zivatar is. Gyenge lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul. Most hallgassuk meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Cegléd Edit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Szerdáig marad a harmadfokú hőségriasztás, több településen vízhiány alakult ki és vízkorlátozás van érvényben.
Gyanúsítottként hallgatta ki az aranykonvoj ügyben. Hajdú János volt TEK főigazgatót az ügyészség.
Országszerte tart az aratás, a hosszantartó aszály és a tavaszi fagy miatt az átlagosnál gyengébb termésre számítanak a gazdálkodók. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkohol és a koffein tartalmú italokat, valamint a cukros üdítőket.
Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és házi állatot parkoló gépjárműben még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája.
A miniszterelnök szerint szakmailag, politikailag és erkölcsileg egyaránt vállalhatatlan az előző kormány költségvetési politikája. Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott: az előző kabinet az idei büdzsé bevételi oldalát olyan uniós támogatásokra alapozta, amelyekről már akkor is tudható volt, hogy a korrupciós aggályok miatt Magyarország nem férhet hozzá.
A kormányfő arról is beszélt, hogy az országgyűlési választások előtt vállalt ez évre szóló több ezer milliárd forint összegű kiadás mögött valójában nincs fedezet. Hangsúlyozta, a 2026-os költségvetési hiány jelentősen nagyobb annál, mint amilyen adatot az Orbán kormány korábban közölt. Az uniós források hazahozatala nélkül a deficit elérni a 8,3%-ot, ami mintegy 7650 milliárd forintot jelent.
Minden egyes fedezet nélkül elköltött milliárd ugyanis hiányzik valahonnan. A lepusztult iskolákból, a kórházakból, a nyugdíjakból, a rendőrök, a tanárok fizetéséből, az energiahatékonysági fejlesztésekből, a vállalatok támogatásából, a vízügyi beruházásokból, a gyermekvédelemből, a nyugdíjasok pénztárcájából. Minden egyes elhallgatott kötelezettség azt jelenti, hogy a számlát végül a tisztességesen dolgozó magyar embereknek kell kifizetni. Minden egyes meghamisított, önök által meghamisított költségvetési sor azt jelenti, hogy önök becsapták, szándékosan átverték az országot, átverték a magyar embereket.
A miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagáltak a parlamenti frakciók vezetői is.
Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a kormány nem a jogállamot akarja helyreállítani, hanem kifejezetten távolodik a demokratikus jogállam fogalmától. A kereszténydemokrata Rétvári Bence pedig arról beszélt, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva úgy fogalmazott, az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntető eljárásoknak, és ha a kormány elbocsájthatja a köztársaság elnöket és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években.
Gyanúsítottként hallgatta ki, Hajdú János volt rendőr altábornagyot az úgynevezett aranykonvoj ügyben a fővárosi nyomozóügyészség. A terrorelhárítási központ volt főigazgatójával az ügyészség hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettének gyanúját közölte. Hajdú János, aki panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett, szabadlábon védekezik.
A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatójának utasítására a 2026. március 5-én elfogott 7 ukrán állampolgárt, miután őket a pénzügyőrök kihallgatták, annak ellenére tartották fogva bilincsben legalább 9 órán át, hogy velük szemben további intézkedést a pénzügyőrök nem terveztek. A Fidesz szerint a Hajdú János elleni eljárás a Tiszás politikai leszámolás része, Magyar Péter kormányfő pedig azt a kérdést tette fel, hogy vajon ki lesz a következő.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Országszerte tart az aratás, a hosszantartó aszály és a tavaszi fagy miatt az átlagosnál gyengébb termésre számítanak a gazdálkodók. Szakemberek szerint a búza és a repce hozama is elmaradhat a korábbi termésmennyiségtől. Végleges adat a hét második felében várható. Kócán Dávid összefoglalója.
Sajnos fejeltermésre számolunk mindenképpen. A korábban megszokott ilyen 7, akár 8 tonnátról lementünk vissza a 3-4 tonnára.
Jelentősen károsította a búza és a repce termést az aszály és az áprilisi fagy a szatmári térségben, mondta Puskás Csaba gazdálkodó.
Síralmasak az árak, 60-62 forint a búza, a repce is egy olyan 170 forint körül mozog, katasztrofálisan gyenge. 5-10 évvel ezelőtti árakon kell értékesítsünk, és úgy, hogy elmondom, hogy fél termés lesz csak, elég kilátástalan a helyzet.
A kedvezőtlen időjárás miatt a déli vármegyékben a megszokottnál korábban, már június elején megkezdték az őszi árpa betakarítását. Erről a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
300-350 ezer hektár körül volt őszi árpa, ennek az aratása folyamatosan ment, és ugye a melegek, amik most vannak, pedig a búzáknál egy kényszerérést indított el sajnos. Kisebb szemek, töppettek. A fajta bemutatókon láttuk, hogy gyengébbek az eredmények, mint amire számítottunk. Sajnos ez vissza is igazolódott a termő táblákon.
A két héttel ezelőtti csapadék teljesen tönkretette a termést a déli országrész egyes területein. Északnyugaton azonban nem okozott jelentős kárt, csak lassította a munkát. Hangsúlyozta Petőházi Tamás, aki elmondta, a hét második felére várhatóan már learatják a vetésterület 20-30%-át, ami elegendő lesz ahhoz, hogy pontos képet kapjanak az idei termésmennyiségről.
Ez nem jó, ugye régen augusztus 20-ig tartottak az aratási időszakok, most sajnos közrejátszik abból, hogy kevesebb termés lesz, gyorsabban be fognak jönni a raktárakba a termények.
Hozzátette, a kapás növények, mint a kukorica, a napraforgó vagy a burgonya egyelőre rendben fejlődnek, ugyanakkor a termés minősége nagyban függ attól, hogy a következő hetekben milyen idő lesz.
Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke az M1-en.
Varga István hangsúlyozta, a kora tavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, az utóbbi években azok a kertészek maradtak fenn, akik a megfelelő szakmai színvonalon termesztik a gyümölcsöt. A mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
Egészen szeptemberig szerintem biztosan áll magyar dinnye rendelkezésre. Nem gondolnám, hogy bármi megtorpanás lenne az ellátásban, vagy akár a kiskereskedelmi láncok polcain. Több mint valószínű, hogy az elkövetkező időszakban akár különböző akciókkal az árak azok úgymond mozogni fognak, akár 20-30%-os eltérésekkel. Ez sok esetben akár készlet problémákat is okozhat, úgymond, hogy túltermelés jelentkezik adott pillanatban, de alapvetően én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő másfél-két hónapban lesz bőven magyar dinnye.
Elkezdődött a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszemprogram adománygyűjtése. Idén 189 gazdaság, köztük több mint 80 határon túli vállalta az adománybúza átvételét, hogy abból majd liszt készüljön a malmok segítségével. Számolt be a részletekről a Magyarok Kenyere program ügyvezetője.
Horváth Vivien hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy a gazdák felajánlásainak köszönhetően a szegénységben élők asztalára is kerülhessen kenyér. A programban felajánlott búzából készült lisztet rászoruló családok, gyermekeket segítő intézmények, szociális szervezetek kapják meg.
Az elmúlt években ugye vannak már intézményeink, amelyeket támogattunk. Magyarországon több mint 400 határon túl több mint 100 intézmény az, akihez került. Ők szociális intézmények, kórházak, gyermekotthonok, különböző karitatív szervezetek, akik segítik a kiosztást. Alapvetően abból indulunk ki, hogy akinek adtunk, annak már tudjunk adni az idei évben is, de természetesen, hogyha fordulnak hozzánk és tudunk máshova is segíteni, akkor örülünk a jelentkezőknek.
Az ökogazdálkodásban termesztett növények ellenállóbbak az egyre gyakoribb aszályokkal szemben. A talaj vízháztartása is sokkal jobb, mint a hagyományos gazdálkodásnál, mondta a Volt köztársasági elnök Kék Bolygó című podcastjában, amely már a YouTube-on is elérhető és megtekinthető.
Áder János a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet alapítójával és ügyvezetőjével beszélgetett. A korábbi köztársasági elnök azt mondta, az ökogazdálkodás 4 alapelve az egészség, az ökológia, a méltányosság és a törődés.
Egyre bővül az érdeklődés, egyre többen szeretnék megérteni a gazdálkodásnak a körülményeit, és szeretnének abban a biztos tudatban a tányérukra tenni valamit, hogy az egészséges, legyen szó zöldségről, gyümölcsről, vagy bármi másról. Hogyha ebbe tudunk segíteni, részben tapasztalatátadásával, részben figyelemfelhívással, gondolkodásra serkentéssel, akkor azt gondolom, hogy már, ahogy szoktam mondani, már nem keltünk fel reggel hiába, hogyha idáig eljutottunk.
A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program.
A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyogírtás mellett Békés megyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a 166-os Moson-Magyaróvár Szombathely csomópontnál egy autó defektet kapott. A jármű a Budapest felé vezető oldal lehajtó ágán útszűkületet okoz.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetnél helyszínelnek a 10. kerületben a Jászberényi úton a Fátyolka utcánál. Sávlezárásra kell készülni. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távfővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél csak zivatarokban erősödhet meg, ott akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord, enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval, legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Ceglédi Editet és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória. A marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot a labdarúgó világbajnokságon, a 8-ad döntőbe jutásért rendezett monterrei mérkőzésen. A hollandok a 72. percben Kodi Gakpo révén szereztek vezetést, de az afrikai együttes Issa Diop fejesével egyenlített a rendes játékidő hosszabbításában. A 11-eseknél az immár 33 találkozó óta veretlen Marokkó bizonyult higgadtabbnak. A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárda sorozatban a negyedik VB-jén búcsúzott hosszabbításban, vagy 11-esekkel. És 11-es párbaj döntött, Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól, és a 32 között búcsúzott a világbajnokságtól. 1-1-es állásnál a hosszabbításban úgy tűnt, a németek megnyerhetik a meccset, ám videózás után elvették a második góljukat, ezt követően a büntetőket pedig a dél-amerikaiak rúgták jobban. A dél-amerikai együttes 16 év szünet után egyből győzelemmel tért vissza a VB egyenes kieséses szakaszába. A csapatkapitány Gustavo Gomez szerint csapatának a csoport körben nyújtott teljesítménye alapján kijárt ez a siker.
Yo creo que Elképesztő érzések kavarognak bennem. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra és a stáb minden egyes tagjára. A csoportkör végén azt nyilatkoztam, hogy még legalább egy mérkőzés kijárt nekünk ezen a tornán. Ezúttal pedig a teljesítményünkkel igazoltuk ezt. Egy négyszeres világbajnokot búcsúztattunk, amely örök élmény lesz minden paraguayi számára. Hónapokon keresztül ezért dolgoztunk, de végig szerények és alázatosak maradtunk. Ez pedig fontos üzenete ennek a sikernek.
A tornától korai búcsút vevő német válogatott szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann szerint a Paraguay elleni vereség egyértelműen azt mutatja, hogy Németország jelenleg nem tartozik a világ legjobb csapatai közé.
Elképesztően csalódott vagyok. Már a paraguayi góljánál látszottak a problémák. Nagyon rosszul védekeztünk annál a szituációnál, de az egész meccsen nem tudtuk azt a tempót hozni, amivel lehetőségünk nyílt volna kiharcolni a továbbjutást. Ez pedig azt mutatja, hogy jelenleg nem tartozunk a világ legjobb válogatottjai közé. Ezt el kell fogadnunk, és dolgoznunk kell tovább. Ez rám is vonatkozik. A kiesés ellenére szeretném folytatni a munkát a német válogatott kispadján.
Egy 95. percben lőtt góllal Brazília 2-1-re gyert Japán ellen a VB-n, és ezzel bejutott a nyolcaddöntőbe. Az első félidő után még a japánok vezettek, a fordulás után Casemiro fejesével egyenlítettek a brazilok. A lefújás előtt nem sokkal pedig a csereként beálló Gabriel Martinelli gólja eldöntötte a továbbjutást. Az Arsenal csatárán a góljával Brazília tehát búcsúztatta Japánt. A dél-amerikai válogatott majd az Elefánt csontpart Norvégia párharc győztesével találkozik a nyolcaddöntőben. A brazilok hőse Gabriel Martinelli alig találta a szavakat a mérkőzés után.
Nem találom a szavakat, lehetetlen leírni azt, amit most érzek. Biztos vagyok benne, hogy egész Brazília tombol örömében. A szüleim, a feleségem és a barátaim is biztosan nagyon boldogok. Szerintem még szükségem lesz egy kis időre, hogy felfogjam, mi is történt. Az egész meccs nagyon feszült és intenzív volt, én is kaptam egy könyököst az egyik szögletnél. De nem számít, a lényeg, hogy megvan a továbbjutás.
A japánok részéről érthetően szomorúan nyilatkozott Moriyasu Hajime.
A játékosok a legjobbjukat nyújtották és remekül fociztak. A közönség pedig hatalmas támogatást adott nekünk. Reméltük, hogy tovább tudunk jutni a tornán, de ez nem sikerült és kiestünk. Szeretnék szólni pár szót a japán szurkolóknak, akik ide utaztak hazánkból, vagy a világ minden tájáról, vagy éppen a tévében néztek minket. Elnézést kérek, hogy nem sikerült elérnünk a célunkat, de bízom benne, hogy ennek ellenére is büszkék ránk és a játékosaimra.
A labdarúgó VB mai programjában magyar idő szerint 19 órától Elefántcsontpart Norvégia mérkőzést rendeznek Dallasban, majd 23 órakor Franciaország, Svédország találkozó lesz New Yorkban. Mindkét mérkőzés természetesen a Nemzeti Sport Rádióban, az M4 Sporton és a Kossuth Rádióban is hallhatják majd. Köszönöm a figyelmüket!
A Nemzeti Sport Krónikát hallották.
Műsor ajánlott.
A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Csak levendulából 17 féle van az Iseszegi Aroma Farmon, ahol 400 növényt termesztenek. Ezekből aztán illóolajok, macerátumok, aromavizek készülnek, hogy később segítsenek a gyógyulásban, a szépülésben, sőt még a főzésben is.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Anyafüzet. Miután megszületett a baba.
Mindig egy kicsit másra van szükség egy anyának. Például az első 6 hétben azokat a munkákat, amiket az újszülöttel való távolságban tudna elvégezni, azt más elvégezze helyette.
Meddig tart a negyedik trimester, vagyis a szülést, születést követő időszak? Mire van ekkor szüksége a babának, az anyának és az alakuló családnak? Megjelent az anyafüzet második része, amely kifejezetten az anya testi-lelki jól létét tartja szem előtt.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
A
Az EU Observer egyik közelmúltbeli kutatása azt mutatta ki, hogy az összes európai uniós ország közül a románok a leginkább Amerika pártiak. Ez egy nagyon komoly politikai tőkét jelenthet annak a román pártnak, amelyik az Egyesült Államokkal jó kapcsolatokat tud kialakítani, és jelenleg ez úgy tűnik, hogy az AOR.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Június 30-án, kedden, Pál névnapján. Jó reggelt kívánok! Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Tart az aratás, milyen lesz az idei termés, és aggasztó hírek jöttek a szántóföldek környékéről, erdőtüzek, tarlótüzek, sőt lábon álló gabona is meggyullad. Egyre gyakrabban, hogy lehet ellene védekezni, mit jelent ez az aratók számára. Erről szólunk fél hét után néhány perccel. Aztán aggasztó vízállás a hazai folyókon és a tavakban. Az Országos Vízügyi Főigazgatósággal beszélgetünk majd, illetve annak szóhívő helyettesével 3:47-kor, megtudjuk tőle a részleteket. Aztán Róna Péter közgazdász professzor és Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere is bírálja Magyar Péter hatalomgyakorlását. Vajon miért, mi az, ami kifogásolnak, megtudjuk 7:30 után. És még egy téma. Gazdaságkutató alapítvány szernior elemzőjével beszélünk arról, ami ilyenkor mindig téma szokott lenni, hogy Balaton vagy Adria, milyen érvek szólnak az egyik, milyen érvek a másik mellett. 3:49 előtt ez már ilyen szabadidős téma lesz a műsort, ma Pap János szerkeszti.
Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
Egy hónap múlva Törökországban rendezik az öttusázók Európa bajnokságát. A keret már megvan, az olimpiai bajnok Gulyás Michel várhatóan tagja lesz a csapatnak, de a hétvégi budapesti világkupa döntőn induló Guzi Blanka és Erdős Rita is jelen lesz az isztambuli eseményen. Az öttusa válogatott sportszakmai vezetőjével, Bellák Jánossal Szabó Szilvia beszélgetett.
Hát a mezőny erősségét mutatja az, hogy most jelenleg körülbelül 130 férfi és 100 női versenyző szokott a világkupákon indulni. Óriási nagymértékű a mezőny, és kiváló versenyzők vannak. Most érződik, hogy a junior és a felnőtt versenyzők összeértek. Ezáltal nagyon sokan jó eséllyel küzdenek azért, hogy döntőbe tudjanak jutni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 135 férfi versenyző elindul a világkupa első selejtező napján, és onnan csak a legjobb 36 tudja kvalifikálni magát az elődöntőben, onnan pedig csak a legjobb 18 a döntőben. Tehát aki a döntőbe tud kerülni, az is egy óriási eredmény, és a lányoknál is egy ilyen népes mezőny van, úgyhogy aki már döntőbe tud kerülni, én azt gondolom, az is egy kiváló eredmény. De hát a világkupa sorozat azt mutatja, hogy nagyon bizakodóak lehetünk az európai és világbajnoksággal kapcsolatban. Jó sikerült a felkészülés, be tudták építeni a versenyzőink a korábbi évek tapasztalatait, kiváló eredményeket tudtak elérni. Erre a világkupa döntő ranglista alapján a legjobb 36 versenyző kap meghívást. Gyakorlatilag ez egy kiváló befejezés a világkupa sorozatnak.
Egy-egy hiba, például egy akadálypályán, az helyezéseket jelent, szóval tényleg sűrű a mezőny, és tényleg milyen nüanszok döntenek?
A jelenlegi sportági szabályozás azért úgy lett kialakítva, hogy gyakorlatilag a verseny végéig majdhogy nem kiszámíthatatlan, hogy ki az, aki dobogóra fog állni, tehát nagyon izgalmas küzdelmeket hoz, és az akadálypályán, akinek lecsúszik a keze, leesik, az egy 6-7 másodperces hátrány szenved ezáltal. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt fel kell szorozni 3 ponttal, 3 másodperccel, tehát aki leesik egy akadályon és meg kell ismételnie, az körülbelül egy 20-25 másodperc hátrányból fog indulni a futópályán. Ez egy jelentős hátrány, főleg ebbe a kiélezett mezőnyben, ahol egy-egy másodpercek döntenek a dobogóról. Ugye látható most Balázsnál is, hogyha ha nem esik le az akadálypályán, és azt az időt tudja teljesíteni, amire képes, akkor dobogóval tudta volna zárni. De azt gondolom, hogy Balázs is elmondta, a tavalyi év is szép lassan kezdett el felívelni, és ugye a világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni. Úgyhogy mindenféleképpen számítok Balázsra is.
ahogy említetted, van most lehetőség egy kis pihenésre, akár a versenyzőknek, akár nektek, a vezetőknek. Augusztus 3-ától Isztambulban rendeznek Európa-bajnokságot, augusztus 24-től Kínában világbajnokságot. Beszélhetünk-e arról, hogy hány fős magyar csapat képviselteti majd magát? Akkor kezdjük az Európa-bajnoksággal, az van közelebb.
Igen, az Európa-bajnokságon a válogatás lezárult, mind a szakmai bizottság, mind pedig az elnökség tárgyalta. Jelenleg 5 egyéni női induló és 6 férfi indulóval fogunk kimenni az Európa-bajnokságra. Lesz egy női váltónk, 2 fiatal versenyzőnek, azt gondolom, hogy ez egy hasznos tapasztalatszerzés, illetve reményeink szerint ott tudnak esetleg érmet is szerezni. A világbajnokságra pedig 5-5 fővel fogunk menni, tehát a férfiaknál egyel csökkenni fog a szám. Ez biztos, hogy egymás között is azért ez egy jelentős kihívás, de azt gondolom, hogy képesek lesznek megküzdeni egymással is, nem csak a mezőnnyel, úgyhogy 5-5 fővel tervezzük a világbajnokság részvételt.
Az olimpiai bajnok Gulyás Michel állapotáról mit lehet tudni? Ő ugye egészségügyi okok miatt kihagyta a budapesti világkupát, és most a döntőt is.
Michel sajnos nem tudott elindulni. Én azt gondolom, hogy megtalálták az egészségügyi rehabilitációban most már azt a szakembert, illetve azt a folyamatot, amivel rövid időn belül vissza tud jönni. Ugye Michel az a kvalitású sportoló, aki egészséges bármikor döntőbe tud kerülni, és dobogóért tud harcolni. Meglátjuk, hogy fog alakulni most a rehabilitációs időszak. Ezt követően biztos, hogy visszajelzés kell majd a felkészültségéről, és amennyiben készen áll, akkor meg fogja kapni a lehetőséget az indulásra, és a versenyen meg tudja mutatni, hogy mire lesz képes. Szerencsére azért van még 6 hetünk az Európa-bajnoki felkészülésig. Én azt gondolom, hogy Michel nagyon jó alapozó időszakon van túl, jó a csapattal való együttműködés, úgy szintén, mint Blankánál, úgyhogy képes lesz nagyon hamar visszaállni. Úgyhogy bizakodó vagyok vele kapcsolatban, hogy fogjuk látni versenyezni idén, és szép eredményt tud majd elérni.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Lefagyasztott palackokban és kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalanoknak a máltai Magyar Szeretetszolgálat önkéntesei Budapesten. A főváros budai oldalán 9 utcai gondozó szolgálat mintegy 1000 közterületen élőt látogat meg emiatt. Országszerte a szervezet több mint 60 hajléktalan ellátó intézménye és 112 jelenlétpontja segít a hűsítő italokkal és rugalmas nyitvatartással a legnagyobb hőség idején is. Rományi Tamás kommunikációs vezető beszél erről, a riporter pedig Cínege Levente.
Mekkora kapacitással dolgoznak most a budai utcai gondozószolgálatok, és van-e becslésük arra, hogy hány embert érnek el összesen országosan a hőségriadó alatt?
A fővárosi munkamegosztás szerint a hajléktalan ellátásban a budai oldalért felel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Itt 9 utcai gondozószolgálatunk járja a közterületeket. Műszakbeosztás szerint délelőtti délutáni műszakban ők megközelítőleg 1000 ember tartózkodási helyét látogatják, keresik fel ezeket az embereket, és visznek nekik küldött, amikor indulnak az autóval, akkor még sokszor fagyasztott állapotban lévő palackos vizet, kulacsokat. Az elmúlt napokban annyi fejlemény történt ezzel kapcsolatban, hogy a kollégák sok helyen összeírták az adott körzetben elérhető nyilvános vízvételi forrásokat, és ebből nyomtattak ilyen kis papírlapokat, tehát hogy nem tudom, például mondjuk a Kelenföldi hol lehet vizet engedni nyilvános, hát ahol nem kell bemenni, nem kell fizetni, nem kell szívességet kérni, hanem csak oda megy valaki és újra töltheti a palackját vízzel, adott esetben hideg vízzel. És egyébként az intézményeink folyamatosan nyitva vannak. A mi hajléktalan ellátó intézményeink megközelítőleg 50%-kal nőtt a betérő hajléktalan emberek forgalma. Ők jellemzően a legmelegebb nappali órákban veszik igénybe ezt a lehetőséget. Kevesen vannak, akik éjszakára is bemaradnak közülük. 4-5-en azért akadnak a legtöbb helyen, de inkább a legnagyobb forróságban veszik igénybe az intézményi lehetőségeket.
A lefagyasztáshoz vagy szállításhoz van-e szükségük további eszközökre vagy önkéntesekre?
Nincsen, mert ugye az utcai gondozó szolgálatunk munkatársai kialakult útvonalon közlekednek, meg megvan a rend. Megközelítőleg a budai oldalon 1000 ember van, akinek a tartózkodási helyét nyilván tartják, ismerősként köszöntik. Ha valaki segíteni kívánja a munkánkat, a legnagyobb segítség az, hogyha a saját mozgásterében, saját látókörében lévő hajléktalan embereknek visz esetleg egy üveg hideg vizet, és megkérdezi, hogy elfogadják-e, mert így valószínű még több embert tudunk elérni. Tehát itt is a Szeretetszolgálat Batthyány téri központjából beszélek most, fél órával ezelőtt, mikor átvágtam a téret, ugyanazt az 5-6 hajléktalan embert láttam én magam is, akiket nap mint nap szoktunk látni, tehát ez a legközvetlenebb módja a segítségnyújtásnak.
A hőségriadóhoz kapcsolódóan kérdezném, hogy milyen egészségügyi protokollt követnek ilyenkor a keringési betegségekben szenvedők és az idősek védelmére az intézményeikben.
Rengeteg intézményünk van, az intézményvezetők mindenhol helyi intézkedéseket vezetnek be. Általánosan elmondható a Máltai Szeretett Szolgálat ellátásában lévő több mint 3000 idős emberről, hogy 11 és 4 óra között nem hagyják el az épületet, tehát nem mennek ki a legforróbb időszakban, hanem úgy szervezték át a mindennapos életüket, hogy a napnak a nagy részében az épület falai között maradjanak lehetőség szerint hűtött helyiségben. Több intézményben bevezették a napközbeni hűtőfürdőt, aki igényli, igénybe veheti az idős ellátottaink között, a fekvőbetegeket pedig jeges törölközővel vagy hideg vízben beáztatott és kicsavart törölközővel keresik fel. Az ápolók napközben több alkalommal, hogy aki igényt tart, az így módon tudja hűsíteni magát. Az ápolóink pedig az ismert keringési betegséggel szenvedő ellátottainknál naponta többször vérnyomást mérnek, hogyha esetleg valamelyiküknél rosszulét közelít, vagy valami kezdődő probléma jelentkezik, akkor azt még időben észrevegyék.
Milyen módon tudnak a civilek vagy cégek gyorsan, hatékonyan, célzottan segíteni, és hol találhatnak ezekről bővebb részleteket?
Minden Málta intézmény köszönettel fogad vizet, palackozott vizet, illetve hát ebben a nagy hőségben használhatós eszközöket, akár vízhordó eszközöket, kulacsokat, termoszokat, ilyesmit. Ez most ebben az időszakban a legnagyobb segítség, illetve ha valakinek egyéb felajánlása van, akkor a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat elérhetőségein, telefonszámain, hogyha közvetlenül leegyeztetik a legközelebbi máltai intézmény munkatársával, akkor ott azért nagyon sok minden segítségre lehetőség nyílik. Ha valaki általában szeretné a munkánkat ezekben a napokban is támogatni, az adományos.hu weboldalon tud közvetlen online segítséget nyújtani.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetnél helyszínelnek a 10. kerületben a Jászberényi úton a Fátyolka utcánál. Sávlezárásra kell készülni. Pótlóbusz jár a 12-es és a 12A villamos helyett Rákospalota-Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. Egyirányosították a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Rebenszki Gergő, BKK Info.
MÁV Info.
Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli forgalom a vasúthálózaton, a vonatok jelentős többsége tartja a menetrendjét. Azonban az extrém hőség miatt több vasútvonalon sebességkorlátozás lesz érvényben délelőttől estig. Ezek jellemzően 5-10-15 perces alapkéséseket okozhatnak, de ennél nagyobbak is előfordulhatnak majd. A 40 fok körüli hőség még a modern járműveket sem kíméri, ezért előfordulhatnak kimaradó vonatok, illetve buszok. Érdemes utazás előtt tájékozódni tehát a MÁV Inform oldalán, illetve a Volán Inform Facebook oldalán. Javasoljuk, hogy csak akkor induljanak útra, ha az mindenképpen szükséges, és az is fontos, hogy mindenki eleget bűvő vízzel utazzon. Péper Károly, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Mégpedig Mesterházi Andrástól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A sok napsütés mellett az ország egyes részein erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, illetve zivatarok a délutáni, illetve az esti órákban, de kisebb számban a Dunántúlon is előfordulhatnak csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. Tetőzik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, akár az abszolút országos maximum hőmérsékleti rekord is meg lehet a mai nap során.
Köszönjük szépen, fél hét múlt 2,5 perccel, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk most a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és az oktatás, megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelőszülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvilágítását. Tovább javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a BKK-val együtt újra gondolták az éjszakai hálózatot. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a Hormuzi szoros ügyében. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengés halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. Sok hozzátartozó ugyanakkor azt kéri a mentő alakulatoktól, hogy szeretteik holttestét emeljék ki a romok közül.
Vármegyéről vármegyére. Fejér.
Ilonka nővér kérése meghallgattatott. A fatimai boldogasszony alsó Szent Iváni kegyhelye. Ennek a napjainkban alig több mint 500 lélek lakta településnek már a neve is, maga a szakralitás. Alsó Szent Iván kegyhelye a vallásos turizmus egyik célpontja. Állomása a Mária útnak, melynek honlapja szerint 1950-ben Fatimából kegyszobor másolatot küldtek a falu és kápolnája részére, mely ezek után látogatott kegyhelyé vált. 1954-ben a kegykápolnát Szűz Mária szeplőtelen szívéről nevezték el, 1963-ban pedig plébániai rangot kapott. Különösen a fatimai jelenések napjain, vagyis a hónapok 13-áin keresik fel nagy buzgósággal a hívek a kegyhelyet. A szobor története a következő. A legendás székesfehérvári püspök Svoly Lajos és Kovács Géza alsó Szent Iváni plébános búcsújáró helyé kívánta tenni a falut, amihez egy másolatot kértek a fatimai szűz szobráról, de ezt elutasították. Ám az egyik Szent Iváni atyafinak akadt egy nagy nénje, aki 30 évet szolgált apácaként egy portugál gyarmaton. Ő pedig meggyőzte a leirai püspököt arról, hogy mégis küldjön egy szobrot a magyar nemzetnek. Ezt szentelték fel 1950-ben. Azóta folynak a megemlékezések a szűzanya fatimai megjelenéséről, és minden évben májustól októberig a zarándokok sokasága lepi el alsó Szent Ivánt, hogy köszöntse a boldogasszonyt, kérje a közbenjárását, és hálát adjon neki.
A műsorszám az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Műsorajánlat.
Délelőtt. Hogyan ismerhetjük meg legjobban nemzetünk múltját, és miként segítenek ebben a hagyományőrző rendezvények? Mi a tudomány dolga, és mi a népszerűsítő egyesületeké? Hogyan változik a közgondolkodás a magyar múltról? A kurultáj kapcsán beszélgetünk ezekről a témákról. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Ön takarékoskodik a vízzel és az árammal, a gazdasági és energetikai miniszter azt kéri a lakosoktól, hogy este 6 és 9 óra között csökkentsék az áramfogyasztást, és mi gondol, mennyi ideig kellene tartania egy társadalmi egyeztetésnek? Elég csak egy online válasz. Lezárult a társadalmi párbeszéd az alaptörvény 17. módosításáról.
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
Zajlik az aratás, közben egymást érik a szabadtéri tüzek az országban, több megyéből is kaptunk erről hírt. Lábon álló gabona, tarló vagy erdős terület kapott lángra. Petőházi Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztés és beszállítóipari osztályának elnöke itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a rádió hallgatókat!
Milyen az eddigi termés egyáltalán?
Hát az eddigi termést ugye már meghatározta az, hogy 2026 márciusában és áprilisában jóformán nem volt eső. Ugye ennek következtében ezek a növényeket ez rettentően megviselte, nem tudtak kifejlődni, tehát egy 15-20-30%-os terméskiesést prognosztizáltunk. Ezt a fajta bemutatók már mutatták, hogy nincsenek elbokrosodva a növények, az optimális 9-12-15 bokorhoz képest 6-7-8, vagy még kevesebb az elbokrosodás. Ugye így vágtunk neki. Ugye nagyon mutatja a helyzetet az, hogy 2026. június 8-án, tehát Péter Pál naptól 20 nappal akkor az őszi árpának a aratása elkezdődött, de gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a klímaváltozás már ennyire elérte hazánkat. A június 8-9-10 körül elkezdődött az őszi árpa aratása. Országos szinten azt kell látjuk, hogy az Alföldön egy nagyon gyenge őszi árpában egy 4 tonnás körüli átlagok vannak, Dunántúlon egy picit jobbak, és a múlt hét közepén elején az őszi búzába is belevágtak. Sajnos ugye a hétvégi közel 40 fokos meleg, meg ami most a napokban van, így gyakorlatilag összeérik minden, és a közép-hosszú érési búzák is, tehát egybe leégtek, leszáradtak, gyakorlatilag egy kényszerérés következtében sokkal apróbbak a szemek, mint ami kellene, nem tudtak úgy megélni. Gyakorlatilag úgy volt, hogyha egy langyos sütőbe betettük volna őket, és kiszárítottuk, tehát körülbelül ez a helyzet. Ennek következtében a búzánál nagyon sok helyen a 2-3 tonnás termésekkel kell szembesülni. Ez is az Alföldre jellemző, Dunántól egy picit jobb. Hát bízunk benne, hogy a zárak is most már elindulnak fölfelé, mert ha így marad, nagyon nagy problémák lesznek.
Meg hát ugye ez a minőséget is befolyásolja természetesen.
A beltartalom az ugye megvan, csak kisebb a szem, és nagyobb a pergési veszteség. Tehát ugye ezzel ilyenkor kalkulálni kell, hogy az a 2,2 mm, tehát az átmérő nincs meg, tehát a rostát kell változtatni. De hát ugye erre fel vagyunk már készülve, régóta foglalkozunk ebben, de gyakorlatilag azt mondom, hogy ez a hétvégi száraz hullám, vagy ami mostan, ez aztán teljesen a másodikból egyenes volt az ágazatnak.
Kenyérgabonából meg lesz, ahogy szoktuk érni, meg lesz az ország kenyere, ugye?
Ez igen, hát közben megvan a terület alapú támogatásoknak ugye a beadott igénylés. 989 ezer hektáron volt őszi búza vetve. Hogyha egy országos átlagot nézek, én megmondom őszintén, hogy az 5 millió vágyott állom akár 1 millió tonnával is kevesebb, tehát 4 millió tonna körüli búza lesz, de még lehet, hogy annyi sem. Ugye ez a 4 millió tonna körül búzából ugye 1,2 millió tonna megy malomipari felhasználásra. Ugye az elmúlt időkben a kukoricának a csökkenése miatt a takarmányipar egyre több búzát vásárol föl takarmányozási célra. Ez ugye 1 millió 300 ezer tonna, úgyhogy bőven megvan. Egy kisebb exporttárolappal kell kalkulálnunk, mint az elmúlt években. Ugye ez nem felesleg, tehát ezt minden ilyen akkor elmondom, ez nem felesleg, ez egy nagyon komoly érték, ez ott áruvalap, és ugye itt az Kis-Ázsia, Észak-Afrika térségében egy olyan 60 millió tonna búzát keresnek a világpiacon. Ugye ennek itt van a helye, de ugye a magyar kereskedelem 40%-ban az olasz piacra megy.
Ott milyen hatások érvényesülnek? Már az árak miatt érdekes lehet ez a kérdés. Tehát lehet, hogy jobban sikerül adni a gabonát, mint tavaly akár?
Igen, bízunk benne, hogy ugye a világpiaci áraknak a mozgatója az olajár, ugye hát ez most nagyon nagy amplitúdókkal mozog, ezért teljesen kiszámíthatatlan. Gyakorlatilag ilyen tőzsdei folyamatok is bezavarják ezt a dolgot. Ugye azt kell nagyon látnunk, hogy a déli féltekén, ugye pedig a szuper El Niño beköszöntött, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a dél-amerikai termésből akár 30%-os kiesés lett. Ez az El Niño, ez egy ilyen száraz éghajlat időjárás jelent náluk. Ugye van egy hatás, hogy az óceánban felmelegszik a levegő és az óceán, és ez a száraz, meleg légtömeg Dél-Amerikát eléri, és ebben az időszakban nem szokott csapadék lenni, és mindenki ég. Tehát úgy, kb. Úgy kell elképzelni, mint most van nálunk, de nem az. Tehát ilyen meleg eléri, és akkor tönkre megy minden. Úgyhogy bízunk benne, hogy az árak emelkednek. Ugye azt is nagyon most el kell mondani, hogy a jelenlegi export árak a forint erősödés miatt, például, hogy a kedves rádiogatok elmondjam, olyan úgy számításaim szerint 7-9 ezer forinttal alacsonyabbak, mint tavaly ilyenkor, csak abból adódóan, hogy nem 380 forint az euró, hanem mondjuk 350 forint az euró. Ennek következtében 7-9 ezer forinttal kevesebb az ártonnánként.
Mi lesz a kukoricával, hogy nézünk ki most?
Igen, hát a kukorica ebben az évben... Ugye,
mint fontos takarmánynövény.
Jól indult. Azt ugye láttuk, hogy az elmúlt időszakban már csökkent a vetés területe. Most ugye kész megvannak a terület alapú támogatási igénylések. 600 ezer hektár alatt van a kukoricának a vetés területe. Tehát megfeleződött a klasszikus 1,2 millió hektárhoz. És ahol majdnem minden nap megnézek egy kukoricatáblát, abból azt látom, hogy még 2-3 napja van hátra, és tönkre fog menni. Tehát pedig nagyon jól indult, és egy héttel ezelőtt, hogyha szerkesztő úrnal itt beszélgettünk ezek volna, akkor azt mondtam volna, hogy nagyon jól néz ki. Ugye az elmúlt a hétvégének és a mai nap, holnapi napnak várhatóan vége is lesz ennek a kukoricának.
Ezért kérdeztem, mert látom én is, hogy az út mentéről a zöld takarmánynak se alkalmas, ugye olyan cseki.
Hát igen, most kellene egy döntést hozni, de ugye a szárazanyag tartalmak még nincs meg. Tehát azkor egy hónappal későbbnek kéne lenni, hogy lehessen ebből valamit tenni. De hát úgy látom, hogy gyakorlatilag azok a állattenyésztő kollégák, akik a márciusi, áprilisi aszályt látva, nagyon sokan őszi kalászos növényt leszenázsoltak, mert féltek, hogy nem lesz. Ugye ez csökkentette a búzának a vetésterületét, de gyakorlatilag itt a tömegbázis alaptermék megvan nagyjából, de tehát nagyon bízunk abban, hogy ez egy nagyon átmeneti időszak, és valami változás jó irányba lesz, mert ha nem, még ez így marad heteken keresztül, akkor nagyon nagy probléma lesz.
Közben meg aztán egyre több a tűz is. Kiadtak egy ilyen figyelmeztető tájékoztatót, hogy hogyan kell ugye védekezni a katasztrófa védelemmel közösen. Van egy ilyen kis, mondjuk azt, hogy protokoll, hogy mi mindent érdemes megtenni azért, hogy ne okozzon tüzet a gép.
Évtizedek óta együtt dolgozunk a katasztrófa, akkor még tűzoltó kollégákkal. Nagyon szépen köszönöm minden is nekik a munkájukat. Minden évben felkészítenek minket erre. Ugye a klasszikusan voltak a régi gépszemlék, az aratás előtti gépszemlék, meg szikrapróba és egyebek. Ugye ezek nagyon fontosak. És tényleg nagyon mindent meg kell tenni. De tényleg ennyire száraz idő nagyon-nagyon régen volt, és ennek következtében alakulnak ki ezek. Nem azt mondom, hogy természetes dolog ez, de gyakorlatilag elkerülhetetlenek ezek a tűzesetek sajnos nagyon sok esetben. Bízunk benne, hogy minél kevesebb van, a kollégák minél jobban felkészülnek, és ugye a legborzasztóbb látvány, amikor egy 150 millió forintot érő gép pár perc alatt a tűz martalékává válik.
Hogy érdemes gondolkodni a jövőről? Ha beszélünk éghajlatváltozásról, meg szélsőséges időjárásról, szóval mit érdemes átgondolni? Kell-e valamit átgondolni?
Én azt gondolom, hogy mindent át kell gondolni. Tehát most jött el az időszak, amikor avval kell szembesülni, hogy ami eddig volt, az nem működik. Ugye ez nem most kezdődött el, ez ugye 2022 óta kezdődött. Ugye látjuk, a kollégák különböző új talajművelési műveleket csinálnak, sekélyművelés, no-till, mint-till, tehát nagyon sok ilyen olyan dolog van, amiben a talajvédelem kerül egy kicsit előtérbe. Ugye egyik oldal, másik oldal, hogy ahol öntözést lehet fejleszteni, ott öntözést kell fejleszteni, de ugye azt is látni kell, hogy a jelenlegi számítások, kutatók által, tehát nem termelők, hanem kutatók által történt számítások alapján egy ilyen 350 ezer hektáron lehet gazdaságosan öntözni. Ezt minél hamarabb el kellene érni, arról, hogy erre a klímaváltozásra, hogy ezen a 350 ezer hektáron egy élelmiszerbázist, egy takarmánybázist lehessen építeni, ahol pedig nem lehet öntözni, ott pedig a víz visszatartásnak megfelelő technológiákat kell alkalmazni, és hát igen, bízni benne, hogy rosszabb nem lesz, és gyakorlatilag olyan alternatív növényeket kell keresni, amik ezek a 3-400 mm csapadékból, ami egy évbe esik vagy eshet nálunk, abból is tudnak termést hozni.
Ugye ebből ez országos program keretében lenne megvalósítható iránymutatása, nem a gazdának, egyes gazdának kellene megtalálni a kivezető utat, vagyis is.
Igen, ez egy nagyon érdekes történet, hogy egy globális kihívás, amit mondjuk itt a klímaváltozás vagy éghajlatváltozás okoz, azt viszont mindenkinek egyénileg kell elindulni az úton ahhoz, hogy felismerje, a változásokon elkezdjen gondolkodni, és ugye az is egy nagyon nehéz dolog, hogy itt nincs egy silabusz, ami van, hanem mindenkinek a saját adottságainak megfelelően kell ehhez alkalmazkodni, és megtenni azokat a lépéseket, vagy elindulni azon az úton, ami arra alkalmas, hogy akár 10-20 év múlva is gazdaságosan tudjon termelni, vagy esetleg megközelítsük majd a régi gazdaságossági szintet.
Köszönöm szépen Petőházi Tamást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szántóföldi Növénytermesztési és Beszállítóipari Osztályának elnökét hallották.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Vendégeink helyet cserélnek, mert Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese érkezett hozzánk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Beszéltünk itt a szárazságról, de önök sokkal többet tudnak erről. Már számok szerint a szárazságot érzi mindenki, nyilván a gazdák, hiszen porban aratnak. Aggasztó vízállásokról érkeznek hírek a hazai folyókról és a tavakról is. Melyek ezek?
Gyakorlatilag a duzzasztott tereinket kivévet, hiszen a Tiszán azért van két vízlépcső, amelyek vizet tudnak visszatartani, illetve a Körösöken is több duzzasztó található, de a duzzasztott víztereinken kívül bizony igen alacsony vízállásokról tudok beszámolni. A Tiszán több helyen is a legkisebb vízállás, valahomiért legkisebb vízállás közelében, vagy azzal megegyező szinteken van jelenleg is a vízállások.
Mit lehet csinálni? Mert nyilván azon túl, hogy várjuk az esőt, meg hogy a vízgyűjtő területekről érkezzen a csapadék, de van ilyenkor valami módszer még, ami bevethető?
Most az van, amit már megkezdtünk az elmúlt télen, illetve gyakorlatilag próbáljuk az üzemrendünket átállítani már évek óta, hiszen ezek, ahogy az előttem itt lévő szakember is mondta, 2022 óta 5 éve tart ez az a szájos időszak. Gyakorlatilag Magyarország területéről országos átlagban majdnem egy 100 mm-nyi csapadék hiányzik, egy évnyi csapadék hiányzik az elmúlt 5 évben, és az Alföldön, a Tisza mentén ennél súlyosabb a helyzet van, 0-900 métert is meghaladja már a csapadék hiány. Szóval azt tudjuk tenni, hogy ahol tudjuk, ahol nekünk rendelkezésre állnak területek, illetve a folyóinkban, csatornáinkban, tározóinkban visszatartjuk a vizet. Jelenleg ez még mintegy 725 millió köbméter ebben a helyzetben, ami jelzi jól a mi üzemrendjeinknek a változását, hogy ez a tavalyi hasonló időszakhoz képest 30%-kal több vízmennyiség, miközben a Tiszán idén május végéig van adatunk, május végéig fele annyi víz jött le a Tiszán, fele annyi volt a vízhozama, mint a 30 éves átlag.
Aztán a Dunával kapcsolatban is szomorú hírek jönnek, ugye dunamenti vízművekkel kapcsolatban, hogy ivóvízellátási problémák is vannak néhány helyen.
Mert az vízi közművi ágazat nem hozzánk tartozik, de a Dunán is igen alacsonyak a vízállások jelenleg, tehát Budapesten is jelenleg 100 cm alatt van a vízszint. Annyi pozitívumot itt tudok mondani, hogy az előrejelzések alapján a Duna vízgyűjtőjén a következő napokban várható olyan mennyiségű csapadék, amely a folyó hazai szakaszán is egy olyan fél méter körüli vízszint emelkedést fog okozni.
Tavak?
nagy tavaink közül,
az
ugye...
Az kivételi hely azért, nem csődőzési szempontból, hát az más, a szórakozás, meg a kikapcsolódás, itt sokkal komolyabb dolgokról van már szó.
Így van, a Velencei tó esetében ugye a valamiért legkisebb vízállás alatt vagyunk jelenleg már. A Balatonnál még kedvezőbb a helyzet, de azért az ilyenkor megszokottnál ott is alacsonyabb a vízszint. De a kisebb tavaknál is ugye jelenleg főleg ebben a 40 fokos hőségben most ugye az alacsony vízszintek mellett ez a nagy felmelegedés, a vízszegénk hőmérséklete is melegszik jelentősen ezekben a 40 fokos napokon.
Ugye erősebb a párolgás, tehát gyorsabb.
Így van, sokkal nagyobb a vízveszteség, de az, hogy így bemelkedik a hőmérséklet, ez a víz minőségében okozhat problémát lokálisan. Nagyobb víztereinkben erről még szerencsére nincs szó, tehát az oxigén tartalom még megfelelő a Balatonban, és bármi meglepő a Velencei tóban is. De kisebb...
Ugye ilyen, ez meg a halpusztulás szempontjából.
Így van, de kisebb holtágakban már előfordulnak olyan, ahol szükséges a beavatkozás a kollégáinknak.
Mi lesz a Velencei tóval? Ugye többféle terv volt, hogy lehetne vízpótlást, hogy lehetne megmenteni, melyik van most napirenden, vagy egyáltalán hogy gondolkoznak róla?
Az élőkörnyezetért felelős minisztérium irányításával megkezdődött ennek a vizsgálata. Ugye erről nem dönthet a vízügyi ágazat egyedül. Itt több szereplőről van szó, figyelni kell, nyilván nagyon fontos szempont a turizmus is, hiszen erre nagyon nagy gazdasági bázis települt az évtizedek során, nagyon fontos a tó ökológiája, fontosak a horgászok, tehát több szereplőnek az érdekeit kell figyelni, és ennek megfelelően kell arról dönteni, hogy mi lehet az a megoldás, amely hosszú távon biztosíthatja a Velencei tó vízpótlását. Van két tározója, a Pátkai és a Zámai tározó, amelynek a felújítása elengedhetetlen, ezt minél hamarabb meg kell oldani.
Azokban van víz egyébként?
Jelenleg nincs benne víz, ugye a legutóbb ilyen pár éve le kellett ereszteni, hogy a Velencei tavat vízpótolni tudjuk, akkor ez egyébként 30 cm-es vízszintemelkedést jelentett a víz a Velencei tónak, és ez nagyon fontos, hogy az abban összegyűjthető víz az a Velencei tó vízgyűjtőjén esik le, tehát saját vize a Velencei tónak egy kis vízgyűjtője van, ez érzékeny, úgyhogy a tározóknak az lenne a szerepe, hogy abból a vízgyűjtőn keletkező vízből gyűjtsünk össze, amennyit lehet. Nyilván ehhez esőre is szükség van, de ezeket a tározókat a leürítés után most már rendbe kell tenni, mert olyan növények nőttek fel benne, amelyeknek nincs ott helyük.
Világos, tehát onnan most nem lehet pótolni.
Onnan nem lehet. A császárvíz, amely összegyűjti a vízgyűjtő vizeit, én már évek óta közvetlenül a Velencei tóba folyik.
Akkor, ha csak ezt a részét nézzük, nem az érdekeket, hanem a fizikai valóságot, akkor most voltak éppen nincsen olyan vízforrási lehetőség, amivel a Velencei tavat pótolni lehet.
Jelenleg nincs, jelenleg azon tudunk gondolkodni, és azon dolgozunk a társszervekkel, a Horgászszövetséggel, illetve a Nemzeti Park munkatársaival, hogy ebben a kritikus vízhelyzetben milyen olyan problémák fordulhatnak majd elő idén nyáron, még nyár végéig, amelyekre valamilyen választ kell adnunk. Ezek lehetnek halmentési akciók, lehetnek a alacsonyabb vízállásnál ilyen több szigetre bomló víztereknél azoknak az összenyitása, illetve folyamatos monitorozása a vízminőségnek.
Ugye beszéltünk itt a agrárszakemberrel, hogy a vízmegtartásról, meg környezetvédelmi és egyéb gazdálkodók is erről beszélnek, csak hogy milyen állapotban vannak itt a csatornák, ugye ez is fontos, ez a kérdés, aztán ugye tulajdonjogi kérdések is vannak, itt nem is a vízművekhez tartozik mindegyik, ugye, hogy állnak most ezzel?
Ugye nekünk az a legnagyobb hátrányunk, vagy nem hátrányunk, de hogy mi ugye az állami vízfolyásokat, illetve a csatornarendszereket kezeljük, de amikor azt mondjuk, hogy a vizet ki kell engednünk a tájba, ahhoz nekünk nincs területünk. Ezért volt, hogy tavaly meghirdettük ezt a programot, hogy egyénileg is felajánlhatják a gazdálkodók, akik úgy érzik, hogy lenne területük arra, és fogadnák a területükön a vizet. Persze ebbenek van egy olyan hátulütője is, hogy nyilván azok ajánlják fel először, ahol a legnagyobb a baj, és ahol nekünk is mondjuk műszakilag még nincs lehetőségünk arra, hogy ezeket az igényeket kiszolgáljuk. Abban viszont az is nagy segítség, hogy egyrészt pozitív példákat tudunk mutatni, ott, ahol ezt meg tudtuk valósítani, a gazdákkal együttműködésében, a területtulajdonosokkal, nagyon sok helyen a nemzeti parkokkal együttműködésben. Másrészt a fejlesztéseinket úgy irányítjuk, hogy ahol látjuk, hogy erre lenne fogadókészség, akkor a nagyobb beruházásainkat próbáljuk úgy szervezni, az üzemrendeinket próbáljuk úgy átállítani, a csatornáinkat próbáljuk úgy áthangolni, vagy ahol erre fogadókészség van, akkor oda próbáljunk idővel vizet juttatni.
Köszönöm szépen Szegi Attilát, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettesét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Reklámot hallottak.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! Budapesten műszaki mentés miatt számítsanak sávlezárásra a 4. kerületben, a Szilágyi utcában, a Fóti út közelében. Pótlóbusz jár a 12-es villamos helyett Rákospalota Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Autós percek.
A 25-es főúton Ózd határában egy személyautó vadat gázolt, emiatt a 78-as kilométernél a félpályán halad a forgalom. Aztán az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és egy híd dilatációs szerkezetét is javítják, emiatt a belső sávba terelik a járműveket.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a kánikula, érvényben van a hőségriadó, ugyanakkor a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő is lesz az égen. Keleten kialakulhat néhol egy-egy zápor, sőt zivatar is, gyenge lesz a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, ezzel megdőlhetnek az abszolút hőségrekordok.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra van, 2026. június 30-án, kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a krónika szerkesztője Kubicsák István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Szerdáig marad a harmadfokú hőségriasztás, több településen vízhiány alakult ki és vízkorlátozás van érvényben.
Ma még bárki véleményezheti a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló tervezetet. Eddig 16.000 észrevétel érkezett.
Gyanúsítottként hallgatta ki az aranykonvoj ügyben Hajdú János volt TEK főigazgatót az ügyészség. Mondjuk a részleteket. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkohol és koffein tartalmú italokat, valamint a cukros üdítőket.
Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idősembert és házi állatot parkológépjárművben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája.
Különösen fontos takarékoskodni az ivóvízzel a hőségriadóban, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli meleg és a csapadékhiány extrém terhelést ró a víziközmű rendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet.
A héten is kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés. A miniszterelnök tegnap napirend előtti felszólalásában emlékeztetett arra, szombaton lezárult a társadalmi párbeszéd az alaptörvény 17. módosításáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvénytervezetet pedig ma éjfélig lehet észrevételezni. Részletek Csüri Fanninoa összefoglalójában.
Több százezren keresték fel az egyeztetési felületeket, és sokan időt szántak arra, hogy ne csak elolvassák a javaslatokat, hanem a saját gondolataikat, a saját javaslataikat is megosszák velünk.
Fogalmazott a miniszterelnök az Országházban, ahol emlékeztetett arra, hogy szombaton lezárult az alaptörvény 17. módosításának társadalmi véleményezése. Magyar Péter azt mondta, 23 ezer ember küldte el észrevételét. A beérkezett reakciók 95%-a támogatja a változtatást. A levelek csak nem fele pedig konkrét javaslatot tartalmaz. Magyar Péter közölte, a legtöbben azt kérték, hogy a mandátumkorlátot más közjogi tisztségviselőkre is terjesszék ki. Hozzátette, minden hozzászólást feldolgoznak, az összesítést nyilvánosságra hozzák, a kormány pedig csak ezután hoz majd végleges döntést. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az egyeztetés most szándékosan volt rövid, hiszen nem új alkotmányt írnak, alaptörvénymódosításról van szó.
A következő hónapokban felkérjük a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet kiemelt képviselőit, gazdasági és társadalomtudományi életnek is a képviselőt, a civil szervezeteket, az egyházakat, az önkormányzatokat, és minden olyan közösséget, amelynek az alkotmányos védelme különösen fontos.
Hangsúlyozta, országos társadalmi párbeszédet indítanak, országszerte fórumokat szerveznek, ahol minden magyar ember elmondhatja majd, hogy milyen országot szeretne magának, a gyerekeinek és az unokáinak. Magyar Péter hozzátette, az országgyűlés ezt követően dönthet az új alkotmányról, a végső szót pedig országos népszavazáson a választók fogják kimondani.
Még bárki véleményezheti a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló tervezetet, törvénytervezetet a kormány.hu per egyeztetés oldalon. Eddig erre a javaslatra 16 ezer konkrét észrevétel érkezett.
Magyar Péter azt mondta, az emberek többsége támogatja a közvagyon visszaszerzését, a jogsértések feltárását és a tisztító tűzhadművelet mi hamarabbi és minél erősebb módon történő elindítását. Hozzátette, sokan még szélesebb vizsgálati jogköröket, határozottabb fellépést, konkrétabb és erőteljesebb elszámoltatást szeretnének. Mások a jogállami garanciák erősítésére tettek javaslatot. A kormányfő úgy fogalmazott, mindkét üzenetet megértették, és az a cél, hogy Magyarországon soha többé ne lehessen közvagyont lopni, valamint a jogállamot politikai célokra feláldozni.
A miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagáltak az országgyűlési frakciók. A Mi Hazánk Mozgalom az alaptörvény 17. módosításáról szóló társadalmi párbeszédet és a képviselői mandátum tervezett korlátozását bírálta. A KDNP szerint a kormány eddig kizárólag saját hatalmi érdekei alapján hozott döntéseket, a Fidesz pedig a demokratikus jogállam fogalmával ellentétesnek tartja az alaptörvény tervezett módosítását. Kócán Dávid összefoglalója.
Ezt az ötnapos online, nem tudom, társadalmi egyeztetés nevezi ön egy demokratikus dolognak. Hát valójában a népképviseletet akarják korlátozni, nem a képviselők mandátumát, bánom is én azt, hanem a népképviseletet akarják korlátozni.
Így reagált Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalására a Mi Hazánk frakció vezetője, aki kifogásolta, hogy a kormány mindössze 5 napot szánt az alaptörvény 17. módosításának társadalmi véleményezésére. A tervezet egyebek mellett a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését és az országgyűlési képviselők mandátumának időbeni korlátozását is tartalmazza. Torockai László hangsúlyozta, az 5 nap alatt mindössze 23 ezeren mondták el véleményüket, ami a választásra jogosultak kevesebb, mint 0,3%-a. Hozzátette, álláspontja szerint az országgyűlési képviselők mandátumának tervezett korlátozása példátlan az európai demokratikus gyakorlatban.
Miközben demokráciáról és a jogállamiság helyreállításáról beszélnek, éppen, hogy egy olyan diktatúrát építenek, amihez képest még az elmúlt 16 évben is. Bizony kevés hasonló példát tudunk mondani, miközben önök végig az elmúlt 16 évben elmondták, hogy milyen diktatúrával kormányzott a kétharmad. Önök pontosan ezt csinálják, csak durvábban.
Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a kormány kormány eddig elsősorban olyan intézkedéseket hozott, amelyek saját politikai és hatalmi érdekeit szolgálták, nem pedig az emberek mindennapi életét segítették.
A Lex Orbán, a Lex Súlyok, az előző Fidesz-KDNP-s időszak embereinek, képviselőinek az eltávolítása jövőben a parlamentben, ez mind megtörténik. Aki önön kívül került bárhova a politikában vagy az államigazgatásban, azoknak kívül a helye, azokat kisöpri miniszterelnök úr, csak erről szól alkotása, nem az embereknek való pozitívumoknak hozásáról, csak erről, hogy monopolizálja hatalmat és önként építsen ki.
A Tisza kormány által tervezett alaptörvénymódosítás ellentétes mindazzal, ami Magyarországon 1990 után alkotmányos demokrácia tekintetében történt, fogalmazott a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely azt mondta, nehéz demokratikus felhatalmazásnak tekinteni, hogy 23 ezer ember véleménye alapján több mint 8 millió választó ne dönthessen arról, kit kíván a parlamentben látni.
Hogyha önök lefejezhetik az alkotmánybíróságot, elbocsáthatják a köztársasági elnököt, kiiktathatják a parlamenti ellenzéket a demokratikus választásokból, akkor sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy Magyarországon a következő években alkotmányos demokráciában élhetünk. Ezért aztán azt javasoljuk, hogy gondolják át alapvetően ezeket a terveket, mert ez megszünteti Magyarországon a normális jogállamot és alkotmányos demokráciát.
Lukács Gábor, a Tisza frakció vezetője szerint a kormány első 50 napja bebizonyította, hogy lehet úgy döntéseket hozni, hogy azok ne egy szűk kör, hanem az egész ország érdekét szolgálják.
Esküdtettünk erre az országra, nem a saját pártunkra, nem a saját politikai közösségünkre, hanem Magyarországra és a magyar emberek szolgálatára. Vitáink lesznek, legyenek is. Ez a demokrácia rendje, de amikor Magyarország érdeke a tét, akkor mindannyiunknak ugyanabba az irányba kell húznunk.
A miniszterelnök viszontválaszában azt mondta, az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozása már a párt választási programjának része volt, így az intézkedés végrehajtására felhatalmazást kaptak a választóktól. Hangsúlyozta, az alaptörvény módosításának, illetve az alkotmányozási folyamatnak minden magyar állampolgár részese lehet majd.
Ez az alkotmányozás meg fog valósulni, és többen fognak részt venni ebben, mint valaha bármilyen közjogi gondolkodásban Magyarországon.
Magyar Péter hozzátette, a kormány célja, hogy akár online felületen, akár személyesen egy népszavazáson minden ember elmondhassa a véleményét.
Gyanúsítottként hallgatta ki Hajdú János volt rendőr altábornagyot az úgynevezett aranykonvoj ügyben a fővárosi nyomozóügyészség. A terrorelhárítási központ volt főigazgatójával az ügyészség hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettének gyanúját közölte. Hajdú János, aki panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett, szabadlábon védekezik.
A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatójának utasítására a 2026. március 5-én elfogott 7 ukrán állampolgárt, miután őket a pénzügyőrök kihallgatták, annak ellenére tartották fogva bilincsben legalább 9 órán át, hogy velük szemben további intézkedést a pénzügyőrök nem terveztek. A Fidesz szerint a Hajdú János elleni eljárás a Tiszás politikai leszámolás része, Magyar Péter kormányfő pedig azt a kérdést tette fel, hogy vajon ki lesz a következő?
Elektromos minibuszokat kapott több tankerület. A zöldbusz programnak köszönhetően csaknem 1,9 milliárd forintos állami támogatásból 51 minibusz kerül az iskolákhoz. Ezek többsége speciális kerekes székes szállításra is használható, fogalmazott a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese.
Péterfi Balázs elmondta, ezeknek a járműveknek a segítségével könnyebb lesz a sajátos nevelési igényű tanulókat különböző programokra, terápiákra, a település széli hátrányos helyzetű gyermekeket iskolába, kisebb csoportokat pedig például versenyekre vinni.
A tankerületi központok ezekkel a buszokkal lehetőséget kapnak arra, hogy a gyerekeket energiahatékonyan, környezetbarát módon szállítsák. Ugye nagyon fontos dolog az, hogy ezek közül a buszok közül összesen 51 darabot rendeltünk, 35 darab olyan, amely át fogunk alakítani, illetve most zajlik az átalakítás és a vizsgáztatásuk, hogy kerekesszékes tanulókat is lehessen vele szállítani. Amikor viszont nem kell ez a funkció, akkor ugyanúgy tudnak működni 9 fős kisbuszként is.
Tovább javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése.
Júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy korábban a BKK-val közösen újra gondolták az éjszakai hálózatot, így például a kékbuszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé.
Idén is megrendezik az ifjúsági PET kupát. A környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál.
A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés, mondta Peregi Angyalka főszervező.
A több üzentöltött nap mellett rengeteg programmal készültünk a gyerekeknek, többek között Göbölös Balázs jön a Mate Egyeteméről, és tart nekünk a műanyag szennyezéssel, kifejezetten a mikroműanyagokkal kapcsolatosan egy előadást, valamint dr. Juhász Erika, aki pedig a vízőrzésről fog nekünk előadást tartani. Emellett pedig mi a saját műanyag műhelyünkkel készültünk, ami egy félnapos program, mindenféle információról fogunk tanulni együtt a gyerekekkel, nemzeti parkot is látogatunk, de nagyon fontos az, hogy a gyerekek egy olyan szemlélettel menjenek haza, amit tudnak hasznosítani, az életükben is sokkal kevesebb műanyaggal tudjanak élni, vagy tudják az újrahasznosításnak a fogalmát, és erre biztatni az ő közösségüket.
Magyarországon az elmúlt 9 évben egyharmadával csökkent az élelmiszer pazarlás mértéke, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal.
A felmérés szerint a magyar háztartásokban az európai átlagnál kevesebb az élelmiszer hulladék, de a további csökkentéshez még nagy erőfeszítésekre van szükség. A hivatal hangsúlyozza, hogy idén 10 éves a Maradék nélkül program, amely sok szemléletformáló aktivitással, oktatási anyaggal és gyakorlati tanáccsal segíti a lakosságot.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint a 25-ös főúton Ózd külterületén vadgázolás történt. A 78-as kilométernél a félpályán halad a forgalom. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.
Budapest információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! Budapesten műszaki mentés miatt számítsanak sávlezárásra a 4. kerületben, a Szilágyi utcában, a Fóti út közelében. Pótlóbusz jár a 12-es villamos helyett a Rákospalota, Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztásmegyer-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan záporzivatar. A szél csak zivatarokban erősödhet meg, ott akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
Ez volt a Krónika hétkor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Ceglédi Editet és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
Ez így nem maradhat. Ez az általánosan elfogadott vélemény az EU-ban a kínai termékdömpingről. Maros Sefcovics kereskedelmi biztos Brüsszelben tárgyalt a kínai kereskedelmi miniszterrel az egyre növekvő kínai túltermelésről, ami nem csak a kereskedelmi egyensúlyt borítja fel, hanem közvetlenül veszélyeztet több uniós iparágat is, köztük a vegyipart és az autógyártást. Az Európai Bizottság összegzése szerint csak tavaly 360 milliárd euró volt Kína kereskedelmi többlete az EU-val szemben, és ez egy év alatt 10%-os növekedést jelent. Az EU kereskedelmi védelmi intézkedéseket fontolgat, de ezekre Kína ellenintézkedéseket helyezett kilátásba, például kulcsfontosságú nyersanyagok export korlátozását. A megegyezést ezért inkább tárgyalásos úton keresik, ennek része volt a tegnapi találkozó Brüsszelben. Maros Sefcovics uniós biztos úgy nyilatkozott, akárhogyan is, de a kereskedelmi egyensúlyt helyre kell állítani, és októberig érzékelhető eredményekre van szükség. Újra hasznosítaná a gépjárműalkat részeket az EU. Az Európai Unió tanácsa rendeletet fogadott el arról, hogy az új gépjárműveket már úgy kell tervezni és gyártani az Unióban, hogy az alkatrészek újra felhasználhatók legyenek. A járművekért a gyártók a teljes életciklus alatt pénzügyileg felelősek lesznek. Az elhasználódott járműveket ingyenesen vissza kell venniük, és nem adhatják el újra a használt járműként. A gazdák helyzetét is erősítené az EU például a feldolgozókkal és kiskereskedőkkel szemben, hogy méltányosabb részesedést kaphassanak a termelők a termékeik végső árából. Az Európai Unió tanácsa új szabályokról egyezett meg. Egységes szabványokat vezetnek be az írásbeli szerződésekre, felülvizsgálati záradékkal a piaci változások esetére. Egyszerűsítik a termelő szervezetek elismerését és támogatják közös fellépésüket is. Levelet írt az Európai Parlament valamennyi képviselőjének a Fidesz EP frakciója. Gál Kinga, a képviselőcsoport elnöke példátlannak nevezte, hogy a Tisza a kétharmados parlamenti többséggel átírná a szabályokat, ellehetetlenítené politikai ellenfeleit, korlátozná az alapvető demokratikus jogokat és alkotmányos válságba sodorná az országot. Kifogásolta a képviselők mandátum korlátozását, a miniszterelnöki tisztség betöltésének 8 évben maximálását és azt is, hogy egy alkotmánymódosítással mandátumuk lejárta előtt eltávolítanák a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét és több alkotmánybírót. Gál Kinga szerint a Tisza kormány a vagyonvédelmi és visszaszerzési hivatalt a politikai ellenfelek és gazdasági szereplők megfélemlítésére használná és közvetlen kormányzati irányítás alá helyezni a közmédiát. A Fidesz EP képviselőcsoportjának elnöke bejegyzését úgy zárta, ez minden csak nem a demokrácia és a jogállamiság helyreállítása.
Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Magyar Péter ugyanabba a csapdába esett, mint Orbán Viktor. Erről beszélt Róna Péter, jogász, közgazdász professzor, volt államfőjelölt egy interjúban, és köszöntöm Önt a telefonvonalban. Jó reggelt kívánok, professzor!
Jó reggelt kívánok!
Miről is van itt szó? Milyen csapda ez?
Itt én nem tartom valószínűnek, hogy Magyar Péter egy korrupt, hazug, és a többi államszerkezetet alakítanak, hatalmi szerkezetet alakítanak. Viszont elképzelhető, hogy a kétharmados többség hatalmának a birtokában hatalmi túlkapások történhetnek. Én szerintem neki nagyon komoly, erős mandátuma van az úgynevezett tisztító tűz program végrehajtására. Tehát én szerintem egy demokráciában egyértelmű, amikor egyértelmű, hogy a szavazók többsége, túlnyomó többsége, például Kokáér, Súlyog Tamás választását tekinti kívánatosnak, akkor az illető Súlyog Tamás ne venné a kalapját, és ennek ellenállna. És így tovább. Tehát ez a rész, a lemondás, az eltávolítás ennek a személyeknek teljes körű társadalmi támogatást élvez, és ezt illene az illetőknek figyelembe venni.
De lehet-e kierőszakolni például?
Lehet, mert ez neki az eszköze, ott van a kétharmados többség.
Na csak akkor, tehát, akkor mi van utána? Hogyha jön egy másik kétharmados többség, ugyanezt meg tudja tenni az alkotmányos tisztségviselőkkel, amelyek, akiket ez a kétharmados többség választ.
Igen, igen. Ez így van, és ezért kell egy új alkotmány, hogy ez ne így történjen. De ő neki, mint az ő kormányának, csak azok az eszközök állnak a rendelkezésére, hogy teljesítse azt a mandátumot, amit a társadalomtól kapott, amelyek ott vannak az alaptörvényben. És az alaptörvényben ez van. Az, hogy az Fidesz annak idején ilyen elképesztően rossz alaptörvényt hozott létre, az tény és való. De addig, amíg nincs egy ennél jobb, addig ez van, és neki ezt kell használnia. Neki kormányoznia kell. Nyilvánvaló, hogy ezek a kijelölt személyek a kormányzását akadályozni kívánják. Tehát,
ennek látja ön jelét egyébként? Mert például eddig Súlyog Tamás mindent aláírt.
Igen, de nem teljesíti az ő általános elnöki hatáskörét és jogait, amit az alaptörvény előír. Tehát én azt mondom, hogy neki ennek erre a tisztogatásra megvan a demokratikus mandátuma, és az illetőknek illene lemondani, és az, hogy ez a kétharmados úgynevezett alkotmányozó többség ott van az alaptörvényben, hát ott van, és éljen vele. Mindaddig, amíg nem hoz létre egy új alkotmányt. Na most, itt van, ahol az én aggályom megfogalmazódik. És az aggály pedig az, hogy erre a két alkotmány alaptörvény módosításra a miniszterelnökkel kapcsolatban és a képviselői mandátumokkal kapcsolatban az égvilágon semmi sürgősség, semmi azonnali szükség nincs. Ezeket a fogalmakat lehet megvitatni, lehet megbeszélni, erről van különböző vélemény, de ezt már egy új alkotmány megalkotásának a keretében kellene tenni. Az, hogy ő ezt előrehozza, és most akarja ezt a két tételt az alaptörvénybe vezetni, ezeket már be is vezette, az számomra aggályos, mert azt mutatja, hogy nem csak arra használja fel a kétharmados többség által számára biztosított erőt, hogy a mandátuma, tehát amit a választásokon megkapott, a bizalmat, amit megkapott, hogy arra használja fel, hanem ezen túl megy, és további tételeket próbál majd megvalósítani, ez az aggály.
Ugye például fölvetődik a polgármesterek ciklusának korlátozása, sőt, az önkormányzati képviselők. Ez viszont már túlmutat azon a körön, amiről ön is beszél.
Igen, ez az én mondani valómnak a lényege. Joga van Súlyog Tamás, Varga Zsé és a többinek az elmozdítására, mert a választáson a magyar állampolgárok többsége erre neki felhatalmazást adott, de erre a másikra, ezt említett, ugye, erre viszont nem. És ebben az értelemben a kétharmados hatalom alkalmazása bizonyos értelemben visszaélés jelent.
Mi különbözteti meg ezt a kétharmadot ön szerint az előző kétharmadtól? Mert hiszen ugyanúgy jogi korlátja nincsen továbbra sem, ugye?
Úgy van, igen, így van, ez van. Ez a helyzet. És ezt tudomásul kell venni. Ez nem az ő bűne, ez nem a Tiszapád bűne, ez a Fidesz bűne. Ők hozták létre ezt az alaptörvényt, ők írták bele ezt az úgynevezett alkotmányozó többség, ami egy nonsens. Ilyen nincs.
Hát ugye korábban is volt, ugye az alkotmányban megvolt, hogy csak nem tudtak vele élni, ugye, mert az MSZP-SZDSZ koalíció nem tudott megegyezni az új alkotmányban.
Így van, igen. Tehát ez a rendszerváltás óta fennálló groteszk fogalom. Igen.
De valami módon, ugye mivel ez nagyon érdekes, mert ugye a rendszerváltoztatásnak az volt a lényege, hogy egy egypárti rendszerből a részvételi demokráciában való átmenet. Az az alkotmány, ami volt az a 49. évi 20-as, hát az ugye egy szovjet alkotmánynak a másolata volt, mert Magyarországnak történeti alkotmánya volt végig. Ugye nyilván akkor valamit ki kellett találni, most a akkori törvényhozóknak a fejével gondolkozva, hogy lehessen alkotmányozni, tehát a demokratikus alkotmányt meg lehessen alkotni. Ahhoz viszont nyilván egy minősített parlamenti többségre van szó, van szó, ez a bizonyos kétharmad. Ez végigvonul az egész történet.
Nem. Nekik nem. A rendszerváltó elit, tehát az MDL, tehát itt én teljes mértékben Antal Józseffel értettem annak idején egyet, beszéltem is vele erről. Neki joga van egy ilyen idéglenes átmeneti helyzetben kormányozni, mert megválasztották, úgy, ahogy megválasztották, de neki kötelessége volt egy új alkotmányt megalkotni. Ebben az SZDSZ és a szocialisták nem voltak partnerek. Ugye? És ezért új alkotmány nem született meg. Itt van az eredeti bűn. Az új alkotmány létrehozatalának az elsíbolása. Na most akkor mi történt? Az történt, hogy a 89-90-es módosításokkal élt tovább a szovjet alapú alkotmány. A szovjet alapú alkotmánynak a lényege a központosított hatalmi szerkezet. Ezen minden próbálkozás ellenére ezek a módosítások, amiket akkor bevezettek, nem változtatott. És ezt a központosított hatalmi szerkezetet vette át és továbbfejlesztette Orbán Viktor. Most ez van, egy teljesen központosított és nem demokratikus hatalmi szerkezet uralkodik hazánkban. Ahhoz, hogy ő ezt lebontsa, a Magyar Péter ahhoz, hogy ezt lebontsa, neki joga van felhasználni a kétharmados jogosultságát. Mindaddig, amíg a lebontás a április 12-én kapott mandátum szerint történik. Amit említettünk, tehát a három ciklusra korlátozott mandátum, a miniszterelnök idejének két ciklusra történő korlátozása, polgármesterek, ezek nem tartoznak ide. Erre neki nincs demokratikus jogosultsága. Most a demokratikus jogosultság azért nagyon fontos, neki erre nagyon kell vigyáznia, mert neki az alaptörvény elhitelelődött. Ezt mondta a 12. választás. Nem hisznek ebben a rendszerben az emberek. Ezt tudomásul kell venni mindenkinek, még a Fidesznek is. Nem hisznek, ez a rendszer erkölcsileg, politikailag megbukott. Na most addig, amíg nem jön újra az új rendszert felállító új alkotmány, neki nagyon kell vigyáznia arra, hogy a 12-én kapott mandátum keretein belül cselekedjen. És mint mondom, az a 12. mandátum őt feljogosítja arra, hogy eltávolítsa a Súlyog Tamás a többit. De nem jogosítja fel, hogy a polgármesterek, az önkormányzati képviselők, a képviselők, stb. Mandátumát korlátozza. Erről szó se volt.
Köszönöm szépen, Róna Péter, közgazdász, jogász professzort, volt államfőjelöltet hallották az elmúlt percekben. 7:30, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk a műsort már is, a stúdióban a bemondó Cegléd Edit.
A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez. Ezt a miniszterelnök közölte. Magyar Péter napi rendelőtti parlamenti felszólalásában azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és a vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásáról is, és a mai ülésen elkezdik az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot, akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Megkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Webe alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Az NRM új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhelyi polgármester, a Mindenki Magyarország a mozgalom elnöke szerint indokolatlan a városvezetők ciklusát is úgy korlátozni, mint a miniszterelnökét, és aggályosnak látja az államfő leváltását is, ha nem vezetik be a közvetlen elnökválasztást, mert ahogy írja, veszélyes precedenst, azaz példát teremthet. A vonalban Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhelyi polgármester, a Mindenki Magyarország a mozgalom elnöke. Jó reggelt kívánok!
Szép reggelt kívánok mindenkinek!
Na mi is ez a bizonyos veszélyes precedens, mire gondol?
Hát onnantól kezdve, hogy egy a kormány és a parlament szemben egy fékes ellensúlyként szolgáló köztársasági elnököt eltávolíthat, mondhatnám mostantól bármikor eltávolíthat a parlament, tehát a saját hatalmát, túlhatalmát korlátozni szándékozó intézménnyel szemben ott van egy fegyver a kezében, az alkotmány módosításában bármikor eltávolíthatja, és ennek az alkalmazásától kezdve, a precedenstől kezdve, ha egy új köztársasági elnököt ismét a parlament választana, akkor a parlament vagy a mai új miniszterelnöknek, a kormánynak a bábja lenne csak. Ahhoz, hogy ne egy ilyen tekintélyét vesztett báb legyen, akit mindig feneget az, hogy ez a parlament ez visszavonhatja a bizalmát tőle. Ezért nagyon fontos, hogy közvetlenül válasszák meg mostantól kezdve a köztársasági elnököt, mert akkor nincs kiszolgáltatva a parlamentnek, akkor tudja gyakorolni ezt a fékés ellensúly szerepét, az ellenőrző szerepét, ami demokráciában oly fontos.
Ugye ez alkotmánymódosítás, illetve új alkotmány. Róna Péterrel itt az előbb arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen az egész rendszert át kellene gondolni, csak ugye kinek van erre felhatalmazottsága. Mert itt ez a kétharmad, ez megint egy olyan kétharmad, mint ami az előző kétharmad, legalábbis jogi keretei között, ugye?
Hát a jogi keretein túl ez egy sokkal erősebb kétharmad, mint Orbánnak valaha is volt, ugyanis most a Tiszapártnak valójában nincs ellenzéke. Ugye a parlamenti ellenzéke az a Mi Hazánk, illetve a Fidesz-KDNP azért hiteltelen, mert Magyar Péter jogosan mondja bármelyik felszólalásukra, kritikájukra, hogy önök mondják ezt akik. Hiszen mindaz a bűn, az a hiba, az a túlhatalom, korrupció, stb., amivel most esetleg majd vádolni fogják a Tiszapártot, az a Fidesz alatt százszorosan volt jelen, és ezt vagy elkövették, vagy nem kritizálták annak idején. Tehát egy hiteltelen ellenzék van most csak a parlamentben. Ezzel szemben még Orbánnak is hiteles ellenzége is volt. Tehát most az egy pártnak a hatalom koncentráció ez nagyobb, mint addig. Ezért nagyon fontos az, hogy ne csak magát Orbán Viktort, hanem az orbánizmust, a Fidesznek a hatalom gyakorlási módszerét is el kell vetni, el kell utasítani, és soha többet nem akarunk sem azokból, akik ezt működtették, sem a módszerekből látni, hiszen Magyarországot éppen ez vitte zsákutcába, anyagilag is, erkölcsileg is. Tehát nagyon fontos, hogy ez az új kormány, ez emelkedjen fölül stílusában, viselkedésében, módszereiben, ne egy nemzeti konzultációval próbáljanak megindokolni mondjuk választójog szűkítő intézkedéseket, hanem egy valódi demokratikus konzultáció, vita után mondjuk egy népszavazás, az egy hiteles intézmény. Most az, hogy 23 ezer polgártól kérnek be javaslatok, az kísérletiesen olyan, mint amikor a nemzeti konzultációt vagy arra hivatkozva hozott fontos döntéseket a Fidesz, ami nyilvánvalóan lehet egy manipulatív kérdésföltevés, egy ellenőrizhetetlen és számszerűen nyilvánvalóan nem reprezentatív vizsgálat. Tehát mi azt kérjük az általunk oly támogatott kormánytól, hogy a Fidesz gyakorlatát ne folytassa, hanem erkölcseiben, jogszerűségében, jogállamiságában, demokratikusságában haladja meg.
Na most van itt egy pont, ami akár önt is érintheti, nevezetesen a polgármesteri ciklusok korlátozása, de még a képviselői ciklus korlátozása. Ezt hogy gondolja, hogy ez hogy illeszkedik abba a sorba, amit a kormányfő hirdet? Mert hiszen ugye az alkotmányos tisztségviselőknek az eltávolítását meghirdette, jogászok vitatkoznak erről, alkotmányosság és így tovább, de... Ez a bizonyos önkormányzati, ez mintha ebből a sorból kilógna.
Mindenképpen kilóg, mert megint csak ugye a demokráciának a logikáját, a jogállamnak a logikáját kell szem előtt tartanunk, nevezetesen, hogy a polgármestereket ugyanúgy közvetlenül választotta a nép, mint ahogy az országgyűlési képviselőket, akik aztán megválasztották a miniszterelnököt. Tehát emiatt valójában a parlament, illetve a kormány az nem felettese, nem egy fölötte álló hatalom mondjuk az önkormányzatoknak, hanem egy mellé rendelt, vele azonos szinten lévő, azt nem uraló, nem irányító hatóság. Tehát azt nagyon fontos tudni, hogy például egy előrehozott választást tartani az önkormányzatoknál, és mondjuk onnan ezzel a korláttal, a ciklus korláttal kizárni a jelenlegi polgármestereknek mondjuk a 94%-át, az megint csak egy olyan hatalom koncentrációt jelentene, ahol egyénre szabott korlát, vagy törvényhozással, akár alkotmánymódosítással, ugye a Fidesznek volt ilyen gyakorlata, szeretném megint csak kritikusan megérezni, tehát hogy egyéni politikai célokért bevetni a parlamentnek ezt a hatalmát, és akár alkotmánymódosítani. Hát ez ugye önmagában alapelvében sem stimmel, és az pedig, hogy egy másik önálló független hatalmi ágat leuralni, az meg szintén egy nagyon veszélyes precedens lenne. Ilyet még az elmúlt időszakban sem láttunk, tehát emiatt nagyon fontos, hogy az önkormányzatokat azt ne hatalmi úttól akarják elfoglalni, ne akarják megmondani azt, hogy Siófokon, vagy nem tudom én, Sátoraljóhelyen, vagy bárhol kit és hányszor választhatnak a polgárok. A világban nincs erre precedens. Ahol néhány helyen van egy polgármesteri ciklus korlát, mondjuk New York városában, ott New York nem csak, hogy lakosság számában nagyobb, mint Magyarország, hanem hogy ezt a ciklus korlátot a New Yorkiak döntötték el, hogy ők hányszor akarnak választani, és kit akarnak választani, és nem Washingtonból az elnök, meg a kongresszus határozta meg nekik. Tehát nem fölülről, hanem saját maguk szabályozták ezt. Tehát ezt a fajta önállóságot is kérhetik figyelembe venni, és tiszteletben tartani. De még az országgyűlési képviselők esetében is teljesen indokolatlan ez a cikluskorlát. Tudom, hogy most a Fidesz ellen bevethető ez az eszköz, de nem méltó az, hogyha csak a politikai ellenfeleket, versenytársakat sújtja egy ilyen törvényes korlát, és mondjuk a következő 12 évben egyetlen tiszást sem. Tehát ez megint egy olyan politikai eszköznek tűnik, ahol csak az ellenfeleknek az ellehetetlenítése jelenik meg célként, vagy jelenhet meg célként, és nem az önkorlátozás. Szemben mondjuk a miniszterelnöki cikluskorláttal, ahol Magyar Péter valójában magát korlátozza.
Mi lehet a magyarázat annak, nem tudom, beszélgettek erről, vagy váltott-e szót erről Magyar Péterrel, vagy legalábbis azzal a körrel, akik ott a agytrösztben dolgoznak. Mi a cél az önkormányzat így módon való átalakításával, ezzel a bizonyos korlátozással? Ön hogy látja?
Hát ugye mi nagyon sokan vagyunk, akik a Tiszát támogattuk, hiszen megértettük, hogy április 12-én egy végtelenül korrupt, és például ilyen manipulatív eszközökkel is a hatalmát építő Orbán rendszer csak akkor lehet leváltani, hogyha mindannyian egyetlen kihívóra szavazunk. Többek között ezért is nagyon fontos, hogy ne legyen még egyszer ilyen helyzet, és a mi Mindenki Magyarország a mozgalom és Mindenki Magyarország a néppártnak a közös állásfoglásában ezért is kérjük mi hamarabb a kétfordulós választási rendszer visszaállítását, hogy ne kelljen már az első fordulóban is föladni a kisebb pártoknak, önálló jelölteknek az indulás lehetőségét mondjuk egy veszedelmesebb ellenféllel szemben. Tehát ez önmagában egy nagyon fontos követelés nyilván, hogy kétfordulós választásra kell, különben maradna a két pártrendszer.
De az önkormányzatnál mi a cél?
Mi, akik támogattuk, a Tiszát, nekünk nagyon fontos, hogy ahogy az előbb is elmondtam, most ezt az egy hatalmas sikert az április 12-én egyfajta választásos forradalomként elért demokratikus átmenetet, ezt egy valódi demokratikus mintaország megteremtésével érjük el. És még egyszer mondom, a Fidesznek a módszereit sem szeretnénk tovább élni, látni, nem csak a személyeit, pedig hát látjuk, hogy még néhányszor a személy is túlél, mondjuk Ódor Bálint, aki lehet egy kiváló szakember, de az az Ódor Bálint maradt az új Tisza kormánynak a képviselője Brüsszelben, a Brüsszelben az Európai Uniónál a magyar főképviselő, aki eddig Putyint képviselte, és nem Magyarországot, meg a korrupciót képviselte, és bármi tehetséges is, nem jó, hogyha ugyanaz az arc képviseli Magyarországot egy demokratikus átmenet után, mint aki Magyarország 1000 éves történelmének legkorruptabb kormányát képviselte eddig. Szóval a módszereket is, meg néhányszor a személyeket is szeretnénk, hogyha Magyar Péter lecserélné.
Na de itt az önkormányzati átalakítással lehet az a cél, mert közben itt a polgármesteri fizetések csökkentése is ebben benne van. Kérdés, hogy van-e erre olyan szükség, ami mondjuk a költségvetés állapotából következik, bár most már beszélnek róla, hogy nem jó állapotban van. Vagy lehet egy olyan cél, hogy bizonyos fizetési, megélhetési nívó alatt már nem vállalják polgármesterek ezt a küldetést, vagy ezt a feladatot, esetleg lemondanak, akkor lehet előrehozott választás, és bár a Tisza párt nem indult még eddig előrehozott választáson, lehet, hogy valójában ez a távlati cél, hogy aztán az önkormányzati vonalat is átvenni, így az előrehozott választásokon keresztül?
Hát sajnos, hogyha nem is közvetlen konzultációra lehetőséget adva, de a nyilvánosság előtt ezt a konfliktust nem csak én, hanem néhányan bevállaltuk, és elmondtuk, hogy megint csak veszedelmes gyakorlata az előző időszaknak az úgynevezett populizmus. Tehát amikor megpróbáljuk a politikai ellenfeleink lejáratásával, vagy lejáratása céljával mondjuk a lakosságnak az indulatait fölkorbácsolni, a lakosságot hergelni. Na most ez a fizetés csökkentés, ez lehet egy megint csak úgymond önkorlátozó, és saját magunkon kezdjük a spórolást jegyében egy nagyon pozitív tendencia, hiszen tudjuk, még mindig a csökkentések után, ahogy a múltkor a Fidesz frakció hatalmas frakciója, most a Tisza hatalmas frakciója is, több pénzzel gazdálkodik egy évben, tehát csak dologi kiadásokra, meg személyzetre a Tisza frakciónak például több pénze van, mint amennyiből Hódmezővásárhely megyeugóvárosa 12 óvodát, 3 bölcsődét, 3 múzeumot, 1 könyvtárat, 1 sportcsarnokot, egy uszodát, teljes közvilágítás, pargondozást, a hivatal működését, egy szociális otthont, és nem szól, mi mindent tart fenn. Tehát azt tessék elképzelni, hogy 13,5 milliárd forint, mi ennél kevesebből gazdálkodunk, ugye ez csak a Tisza frakciónak a költségvetése. Tehát, hogy bőven van még most is bőven van mit spórolni, úgy, hogy a leírások szerint már 50 milliárdot spóroltak a képviselőkön. Én szeretném hangsúlyozni, hogy a polgármestereknél és az önkormányzatoknál soha nem volt ilyen pazarlás, soha nem volt ekkora pénz. Tehát amikor most ott akarnak forrolni, még mindig sokkal nagyobb fizetések vannak egy parlamenti képviselőnél, bizottsági elnöknél, alelnöknél, stb., és összehasonlíthatatlanul nagyobb költségkeretek, mint az önkormányzatoknál vagy a polgármestereknél. Ugyanakkor a csökkentés a polgármestereket most jobban érinti, mint ahogy az országgyűlési képviselők saját magukon takarékoskodtak. Tehát ez megint azt a látszatot keltheti valakiben, mint hogyha itt megint csak, ugye hát az önkormányzatok között nincs tisztás önkormányzat, tehát akkor azokat nyugodtan lehet büntetni, hogy ne ez az elv érvényesüljön. Még egyszer mondom, az általam annyira támogatott is a kormánynál, én ezért próbáltam szót emelni. Egyébként Ruf Bálintnak jutottam el az észrevételmet, én Magyar Péterrel utoljára választás éjszakáján beszéltem, amikor gratuláltam neki, ő pedig megköszönte, hogy oly sokat tettünk mi is a rendszerváltásért. Én továbbra is azt szeretném elérni, és ez a legfőbb célom, hogy ez egy nagyon sikeres, és tényleg mindegyünk büszkesége legyen ez a kormány, azzal, hogy rendkívül demokratikus, emelkedett ellenfeleivel is méltóképpen viselkedő, tényleg nemzetünk büszkesége legyen ez a kormány. Ezért fogunk dolgozni, és akik azt próbálják mondani, hogy aki kritizálni merészeli ezt a kormányt, az áruló lett, vagy fideszes lett, vagy nem tudom, azok emlékezzenek arra, hogy pont azt akartuk leváltani az előző kormányban, hogy ilyen hogy mondjam, lövészárkok legyenek, és hogy mondjam, ilyen nem méltó stílusban politizáljunk. Tessék egy kicsit példát mutatni, és ez lenne a célunk mindannyiunknak, ezért fogunk a jövőben is mindig szót emelni a Mindenki Magyarország a közösség részéről.
Köszönöm szépen Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét, a Mindenki Magyarország a mozgalom elnökét hallották.
Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
És már is folytatjuk, külpolitikával persze, de hát mivel, hogy a szomszédunkban zajlik, és jelentős államról van szó mindenféleképpen itt a balkáni térség kapujában, ezért kifejezetten fontos. Távozhat a szerb államfő, néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Ezt mondta Belgrádban egy nagy gyűlésen Illés Pál Attila, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hogy kell ezt érteni? Miről van itt szó? Mi lehet ennek a hátterében?
Hát mindesetre ezt nézzük inkább a magyar szempontból. Mi Szerbiával az elmúlt időszakban kiváló kapcsolatot alakítottunk ki. Ez alatt azt hittem, hogy az elmúlt 10-15 évben elkezdett egy megbékélési folyamat. Eznek nagyon nagy jelentősége van. Hasonló folyamatot szívesen elindítanánk más országokkal is Közép-Európába. Romániával, Szlovákiával, hogy folytassam ezt a sort. A Szerbiával.
Kérdése ez, ugye? Ez partner kérdése.
Igen, természetesen partner
szóval
kérdése. Részünkről a nyitottság megvan, ezért üdvözlendő volt az, hogy a szerbekkel, Szerbiával ez a folyamat elindult, és ebben nagyon fontos szerepet játszott a köztársasági elnök Vučić, de tulajdonképpen ez már korábban megkezdődött egy korábbi korszakban a korábbi köztársasági elnök alatt. Vučić tulajdonképpen ezt a sort folytatta. Nálunk most kormányváltásra kerül sor, én azt gondolom, hogy ez a jó kapcsolat Szerbiával továbbra is megmarad, érdekében áll az új kormánynak is, hogy megtartsa ezt a jó kapcsolatot. Nekünk fontos gazdasági kapcsolataink is vannak Szerbiával, értem ez alatt például a legutóbbi heteknek, hónapoknak a történéseit, a MOL-nak a terjeszkedését Szerbiába fontos célállomás a MOL számára, meg a magyar gazdaság számára is, az egész balkáni térség, nem csak Szerbia, nem csak Szerbiával vannak jó kapcsolataink, hanem a többi balkáni, nyugat-balkáni és a balkáni országokkal is. Tehát a magyar kormánynak az az érdeke, Magyarországnak az az érdeke, magyar nemzetnek az az érdeke, hogy ezek a kapcsolatok megmaradjanak és fejlődjenek Szerbiával a jövőben is.
Igen, csak kérdés, hogy mi lesz? Mert hogyha ott is valamiféle politikai változás van, akkor fenntartható ez.
Azt gondolom,
és ezt, hogy én úgy látja ezt a Vučić féle bejelentést.
Én azt gondolom, hogy igen, ez fenntartható Szerbia viszonylatában is. láttuk azt, hogy meg az előbb is idéztem már, megutaltam rá, hogy nem Vučić alatt kezdődtek el a kapcsolatok, hanem egy korábbi időszakban, de akár visszamehetünk még egy a 90-es évekig is, Gyindzsicsig is emlékszünk, a Gyindzsics alatt is kiválók voltak a magyar kapcsolatok, én azt gondolom, hogy ez folytatódni fog a következő időszakban is.
Mi lesz Szerbiában, hogy látja? Már itt az elnöki bejelentés, ez mire utal? Arra, hogy kormányfő lenne inkább a jövőben, hiszen ugye indul a pártja a választáson.
Elképzelhető, hasonló folyamatot láttunk egyébként már máshol is. Bulgáriában nem régen egy hasonló folyamatnak lehettünk a tanulni, amikor a köztársasági elnök átnyergelt és kormányfő lett belőle, megnyerte a választásokat, és nagyobb befolyása lehet az új köztársasági elnöknek Bulgáriába, vagy az új kormányfőként nagyobb befolyása lehet, mint köztársasági elnökként. Elképzelhetőnek tartom, hogy egy hasonló folyamat indul el Szerbiában, és köztársasági elnökből kormányfő is lehet, nincs kizárva. Ez inkább a balkáni régióra, a balkáni térségre volt jellemző. Közép-Európában, a visegrádi országokban kevésbé láttunk ilyeneket. Szlovákiában például a köztársasági elnökök inkább visszavonultak a politikázástól, az elmúlt időszakban ennek voltunk a tanúi többször is. Lengyelországban nem fordult elő, Csehországban sem, de a Balkánon előfordulhat ilyen változás is.
Milyen folyamat zajlik ott? Mert voltak éppen ugye az elnök ellen a tüntetés azóta tart, amikor ugye ez a bizonyos vasútállomási katasztrófa bekövetkezett, ugye ott leszakadt egy tetőszerkezet. Szóval ebből a szempontból valóban ez az oka annak, hogy folyamatos a tüntetés, vagy van valami más mozgatórugó itt a háttérben?
Igen, hát Szerbiát egyértelműen összekapcsolják bizonyos külpolitikai irányokkal, legalábbis összekapcsolták az elmúlt időszakban, és elképzelhető, hogy egyfajta ilyen váltás is zajlik, vagy legalábbis a háttérben egy ilyenfajta váltás is zajlik. Szerbia az Európai Unió tagja akar lenni már régóta, az esélyei azok nem voltak nagyok, de nekünk fontos lenne, hogy Szerbia kapcsolódjon az Európai Unióhoz, nem csak Szerbia egyébként, hanem a többi balkáni állam is. Elképzelhető, hogy egyfajta orientációváltásnak is szemtanúi vagyunk Szerbiában.
Miért viselkedik úgy az Európai Unió, azaz miért halogatja a balkáni csatlakozásokat? Mi ennek a valódi oka? Ugyanakkor például Ukrajnát jelen állapotában is, úgyhogy hadban áll, a jövendő határait nem ismerjük, a népességét nem ismerjük, ugye, ami egy államnak alapvető kritériuma, azt viszont szorgalmazza.
Nagy változások voltak ebben a szempontban is az unió politikájában az elmúlt évtizedben, de főleg az ukrán-orosz háború kitörését követően láttuk, hogy az első időszakban főleg Németország az unió legjelentősebb tagállama tartózkodó politikát folytatott, majd ez megváltozott, és egyértelműen pro-ukrán politikát kezdett el folytatni. Ebben egyébként támogatói és partnere volt több Európai Uniós ország is, közép-európai ország is, itt mindenek előtt Lengyelországot emelném ki. Ez a lengyel-német együttműködés ezen a szinten folytatódott 2023-tól kezdődően, amikor kormányváltásra kerül sor Lengyelországba, és tulajdonképpen az elmúlt egy évben, két évben egyértelműen egy német-ukrán szoros együttműködést látunk, aminek a célja természetesen egyfajta akár gyorsított ukrán-EU-s csatlakozás is, és a sorsíról néha, hogy azok az országok, amelyek először ezt támogatták volna, többek között Lengyelország, most ebből az álláspontból folyamatosan visszaszorulnak már, vagy visszalépnek ebből az álláspontból, nem beszélve Szlovákiáról, nem beszélve Csehországról és ma Magyarországról is. A kormányváltás követően Magyarországon sem látok ebből a szempontból változást. Inkább az, hogy a közép-európai visegrádi országok, amelyeknek nem régen volt találkozójuk, ezen a találkozón itt Gödöllön, erről is szót ejtettek, mert azt hangoztatták, hogy igen, valóban Ukrajna csatlakozására is sor kerüljön, de hát előtt azért ott vannak a sorban álló balkáni országok élükön Szerbiával, egyenlő bánásmódot követeltek a visegrádi országok minden csatlakozni kívánó állam számára, tehát hogyha teljesítik azokat a feltételeket, amelyeket teljesíteni kell, akkor miért ne csatlakoznának. Ukrajna szempontjából van egy nagyon fontos kérdés, háború zajlik az országban, tehát ez alapvetően eleve kizárja azt a lehetőséget, hogy hogy ez gyorsított eljárással csatlakozzon az Európai Unióhoz. Szerbiában nincs háború, Szerbiában belső tüntetések, megmozdulások vannak, de nem polgárháború ez még, és nincs külső hatalommal sem áll háborúban. Tehát ebből a szempontból mindenképpen előrébb tart, mint Ukrajna. Az Európai Unió azonban Ukrajnában egy fontosabb partnert látott az elmúlt években. És
gazdasági háttérgondolat is lehet e mögött?
Egyértelmű a gazdasági kapcsolatok, és azért olyan természeti kincsekkel rendelkezik Ukrajna, amelyekkel sok más ország nem rendelkezik. Ezt mindenképpen ki szeretnék használni. Láttuk ezt az Amerikai Egyesült Államok szempontjából is. Amerikának is fontos ebben a szempontból az Ukrajnával való együttműködés. Fontos volt a Biden adminisztráció alatt, és fontos a Trump adminisztráció alatt. A
németek is. Verseny?
Talán igen, azt is mondhatnánk, hogy van egy verseny. Másrészt azonban Ukrajna olyan tapasztalatokra, olyan katonai tapasztalatokra, haditapasztalatokra tetszett, ami Nyugat-Európából hiányzik. Ezt a németek előszeretettel használják ki a drón technológiát érintően például, mert ezekkel a tapasztalatokkal Szerbia és a balkáni országok nem rendelkeznek. Hát a sorban állásban egy ilyen ebből kifolyólag is következik be bizonyos változás.
Köszönöm szépen, Illés Pál Attilát, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották az elmúlt percekben.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten műszaki mentés miatt számítsanak sávlezárásra a 4. kerületben, a Szilágyi utcában, a Fóti út közelében. Pótlóbusz jár a 12-es villamos helyett Rákospalota Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távfővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Sák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Autós percek.
Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Biatorbágy térségében a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 22-es és a 20-as kilométer között. A 83-as főúton a Nagyszentpál térségében egy személyautó szalagkorlátnak hajtott, a 62-es kilométernél Pápa felé miatt lezárták a külső sávot.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a kánikula, érvényben van a meghosszabbított hőségriadó, a sok napsütés mellett azért kevés gomoly felhő is lesz az égen, keleten alakulhat ki, néhol egy-egy zápor, sőt zivatar is, gyenge lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, ezzel megdőlhetnek az abszolút rekordok.
Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra van, 2026. június 30-án, kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Hallgassuk meg együtt a krónikát, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a krónika szerkesztője Kubicsák István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Harmadfokú hőségriasztás idején az ivóvízzel való takarékoskodás fontosságára hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van.
A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek fizetéséről is dönthet ma az országgyűlés. Mondjuk a részleteket. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkohol és a koffein tartalmú italokat, valamint a cukros üdítőket.
Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és házi állatot parkológépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája.
Különösen fontos takarékoskodni az ivóvízzel a hőségriadóban, erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli meleg és a csapadékhiány extrém terhelést ró a vízi közműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet.
Magyarország területéről országosan átlagban csaknem 500 milliméternyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Szegi Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a helyzetet vízvisszatartással próbálják megkezelni. Jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel így, 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor.
A szakember kiemelte, a duzzasztott víztereken kívül elég alacsony a vízállás tavainkon, folyóinkon. A Tiszán több helyen is a valaha mért legkisebb értékkel megegyező vagy a közeli szintet regisztráltak, a Velencei tóban pedig soha nem volt még ilyen kevés víz. Szegi Attila emlékeztetett arról, hogy az élő környezetért felelős minisztérium irányításával megkezdődött a tó helyzetének vizsgálata. Hozzátette, a Velencei tó vízpótlását biztosító pátkai és zámoi tározók mihamarabbi felújítása elengedhetetlen. Jelenleg ugyanis nincs olyan forrás, ahonnan táplálni lehet a tavat.
Jelenleg azon tudunk gondolkodni, és azon dolgozunk a társszervekkel, a Horgászszövetséggel, illetve a Nemzeti Park munkatársaival, hogy ebben a kritikus vízhelyzetben milyen olyan problémák fordulhatnak majd elő idén nyáron, még nyár végéig, amelyekre valamilyen választ kell adnunk. Ezek lehetnek halmentési akciók, lehetnek a alacsonyabb vízállásnál ilyen több szigetre bomló víztereknél azoknak az összenyitása, illetve folyamatos monitorozása a vízminőségnek.
Alapvetően működik a vasúti és a buszközlekedés az országban, ugyanakkor a hőség miatt vannak zavarok, mondta a közlekedési és beruházási miniszter.
Vetézi Dávid hangsúlyozta, amikor a sínek hőmérséklete 50 fok fölé emelkedik, akkor óvatossági sebességkorlátozásokat rendelnek el, ezek késéseket okoznak. A tárcavezető szerint az is probléma, hogy a régi járművekben a klímák nem bírják ezt az időjárást. Hozzátette, hogy az uniós források hazahozatalával elindítják ezeknek a járműveknek a lecserélését.
Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 már a sebesültek száma.
A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. Sok hozzátartozó ugyanakkor azt kéri a mentő alakulatoktól, hogy szeretteik holttestét emeljék ki a romok közül. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, amit több utórengés követett. Különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján.
A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök.
Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a Hormuzi szoros ügyében.
Visszaszorítaná az Európai Unió a kínai árudömpinget, mert az ázsiai túltermelés teljes iparágakat veszélyeztet. Az Unió tanácsa erősítené a gazdák helyzetét az élelmiszerellátási láncban. Brüsszel, Berek Patrícia.
ez így nem maradhat. Ez az általánosan elfogadott vélemény az EU-ban a kínai termékdömpingről. Maros Sefcovics kereskedelmi biztos Brüsszelben tárgyalt a kínai kereskedelmi miniszterrel az egyre növekvő kínai túltermelésről, ami nem csak a kereskedelmi egyensúlyt borítja fel, hanem közvetlenül veszélyeztet több uniós iparágat is, köztük a vegyipart és az autógyártást. Az Európai Bizottság összegzése szerint csak tavaly 360 milliárd euró volt Kína kereskedelmi többlete az EU-val szemben, és ez egy év alatt 10%-os növekedést jelent. Az EU kereskedelmi védelmi intézkedéseket fontolgat, de ezekre Kína ellenintézkedéseket helyezett kilátásba, például kulcsfontosságú nyersanyagok export korlátozását. A megegyezést ezért inkább tárgyalásos úton keresik, ennek része volt a tegnapi találkozó Brüsszelben. Maros Sefcovics uniós biztos úgy nyilatkozott, akárhogyan is, de a kereskedelmi egyensúlyt helyre kell állítani, és októberig érzékelhető eredményekre van szükség.
A miniszterelnök szerint szakmailag, politikailag és erkölcsileg egyaránt vállalhatatlan az előző kormány költségvetési politikája. Magyar Péter tegnap az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, az előző kabinet az idei büdzsé bevételi oldalát olyan uniós támogatásokra alapozta, amelyekről már akkor is tudható volt, hogy a korrupciós aggályok miatt Magyarország nem férhet hozzá.
A kormányfő arról is beszélt, hogy az országgyűlési választások előtt vállalt, ez évre szóló több ezer milliárd forint összegű kiadás mögött valójában nincs fedezet. Hangsúlyozta, a 2026-os költségvetési hiány jelentősen nagyobb annál, mint amilyen adatot az Orbán kormány korábban közölt. Az uniós források hazahozatala nélkül a deficit elérné a 8,3%-ot, ami mintegy 7650 milliárd forintot jelent.
Minden egyes fedezet nélkül elköltött milliárd ugyanis hiányzik valahonnan. A lepusztult iskolákból, a kórházakból, a nyugdíjakból, a rendőrök, a tanárok fizetéséből, az energiahatékonysági fejlesztésekből, a vállalatok támogatásából, a vízügyi beruházásokból, a gyermekvédelemből, a nyugdíjasok pénztárcájából. Minden egyes elhallgatott kötelezettség azt jelenti, hogy a számlát végül a tisztességesen dolgozó magyar embereknek kell kifizetni. Minden egyes meghamisított, önök által meghamisított költségvetési sor azt jelenti, hogy önök becsapták, szándékosan átverték az országot, átverték a magyar embereket.
A miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagáltak a parlamenti frakciók vezetői is.
Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője azt mondta, a kormány nem a jogállamot akarja helyreállítani, hanem kifejezetten távolodik a demokratikus jogállam fogalmától. A kereszténydemokrata Rétvári Bence pedig arról beszélt, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter felszólalására reagálva úgy fogalmazott, az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntető eljárásoknak, és ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években.
A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhattak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatokról.
Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is.
Kormány határozattal jelölik ki a felsőoktatási vagyonkezelő alapítványok alapító jogait gyakorló minisztereket. Felügyeleti jogot gyakorol mások mellett a miniszterelnökséget vezető miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter.
Az úgynevezett kekvákat 2021-ben hozta létre a negyedik Orbán kormány a társadalmilag kiemelten fontos közérdekű célok megvalósítására. Az új kormány azonban bejelentette, hogy az alapítványok jövő nyár végéig visszakerülnek az államhoz.
Elektromos minibuszokat kapott több tankerület. A zöld busz programnak köszönhetően csaknem 1,9 milliárd forintos állami támogatásból 51 minibusz kerül az iskolákhoz. Ezek többsége speciális kerekes székes szállításra is használható. fogalmazott a Klebelsberg központ szakmai elnök helyettese.
Péterfi Balázs elmondta, ezeknek a járműveknek a segítségével könnyebb lesz a sajátos nevelési igényű tanulókat különböző programokra, terápiákra, a településszéli hátrányos helyzetű gyermekeket iskolába, kisebb csoportokat pedig például versenyekre vinni.
A tankerületi központok ezekkel a buszokkal lehetőséget kapnak arra, hogy a gyerekeket energiahatékonyan, környezetbarát módon szállítsák. Ugye nagyon fontos dolog az, hogy ezek közül a buszok közül összesen 51 darabot rendeltünk, 35 darab olyan, amely át fogunk alakítani, illetve már most zajlik az átalakítás és a vizsgáztatásuk, hogy kerekesszékes tanulókat is lehessen vele szállítani. Amikor viszont nem kell ez a funkció, akkor ugyanúgy tudnak működni 9 fős kisbuszként is.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Biatorbágy térségében az erős forgalom miatt a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 22-es és a 20-as kilométer között. A 83-as főúton Nagyszentpál térségében egy autó szalagkorlátnak hajtott, a 62-es kilométernél Pápa felé lezárták a külső sávot. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.
Budapest információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset miatt készüljenek korlátozásra a 15. kerületben a Reketje utcában a Rákos út közelében. Műszaki mentés miatt kell sávlezárásra számítani a 4. kerületben a Szilágyi utcában a Fóti út közelében. Pótlóbuszjára 12-es villamos helyett Rákospalota-Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. Rebenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan záporzivatar. A szél csak zivatarokban erősödhet meg, ott akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben általában 36 és 42, késő este 24-32 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Ceglédi Editet és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Óriási meglepetésre Németország kiesett a labdarúgó világbajnokságon, Marokkó ugyanakkor ott lesz a 16 között. A várakozásoknak megfelelően Enzo Maresca lett a Manchester City új menedzsere, és férfi egyesben Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is tovább jutott az első fordulóból Wimbledonban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
11-es párbaj döntött, Németország nagy meglepetésre kikapott Paraguaytól és a 32 között búcsúzott a labdarúgó világbajnokságon. 1-1-es állásnál a hosszabbításban úgy tűnt, a németek megnyerhetik a meccset, ám videózás után elvették a második góljukat, ezt követően a büntetőket pedig a dél-amerikaiak rúgták jobban. Most következzen a Nemzeti Sportrádió közvetítésének drámai véghajrájából egy részlet, a kommentátor Szabó Bence.
A világ José Canelera figyel, 29 éves négyszeres válogatott, és ő rúghatja tovább Paraguayt ebből a mérkőzésből. Most mutta ki a labdának, és belövi! Németországot kiejti Paraguay! Hát a világbajnokságnak eddig legnagyobb drámája történik. Paraguay tovább jut Németország ellen 11-es sugások után. És hát Hill valóban megkaphatja azt a szobrot Paraguay fővárosában. Na meg az előbbiekben a 11-es elvégző Canele. Hát egy kis ország nagy öröme. 7 milliós ország tenger nélkül Dél-Amerikában. És hát négyszeres világbajnokot kiejtik a világbajnokságon. Óriási dráma, Manuel Neuer utolsó világbajnokságán a 11-es párbajt nem tudja megnyerni Németország.
Paraguay 16 év szünet után egyből győzelemmel tért vissza a VB egyenes kieséses szakaszába. A csapatkapitány Gustavo Gómez szerint csapatának a csoportkörben nyújtott teljesítménye alapján kijárt ez a siker.
Yo creo que
Elképesztő érzések kavarognak bennem. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra és a stáb minden egyes tagjára. A csoportkör végén azt nyilatkoztam, hogy még legalább egy mérkőzés kijárt nekünk ezen a tornán. Ezúttal pedig a teljesítményünkkel igazoltuk ezt. Egy négyszeres világbajnokot búcsúztattunk, amely örök élmény lesz minden paraguayi számára. Hónapokon keresztül ezért dolgoztunk, de végig szerények és alázatosak maradtunk. Ez pedig fontos üzenete ennek a sikernek.
A négyszeres világbajnok németek pedig a 32 között búcsúztak. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány szerint a Paraguay elleni vereség egyértelműen azt mutatja, hogy Németország jelenleg nem tartozik a világ legjobb csapatai közé.
Elképesztően csalódott vagyok. Már a paraguayi góljánál látszottak a problémák. Nagyon rosszul védekeztünk annál a szituációnál, de az egész meccsen nem tudtuk azt a tempót hozni, amivel lehetőségünk nyílt volna kiharcolni a továbbjutást. Ez pedig azt mutatja, hogy jelenleg nem tartozunk a világ legjobb válogatottjai közé. Ezt el kell fogadnunk, és dolgoznunk kell tovább. Ez rám is vonatkozik. A kiesés ellenére szeretném folytatni a munkát a német válogatott kispadján.
Bejutott a nyolcaddöntőbe a VB-n Marokkó is, miután 1-1-es döntetlent követően 11-es párbajban kiejtette Hollandiát. A legutóbbi világbajnokságon negyedik afrikai együttes a 91. percben mentette hosszabbításra a meccset, majd a büntetőknél kevesebbet hibázott, így készülhet a Kanada elleni találkozóra a legjobb 16 között. A korábban háromszoros ezüstérmes hollandok sorozatban a negyedik VB-jükön estek ki hosszabbításban, vagy 11-esekkel. Most a marokkói válogatott szövetségi kapitányát Mohamed Ouabit hallják.
Csodálatos, hogy nyertünk. Ráadásul nem csak a továbbjutás van okunk örülni, hanem azért is, mert szinte a teljes mérkőzés során irányítottunk Hollandia ellen. A mérkőzés előtt sokan nem a mi sikerünket várták, de a számok nem hazudnak. 70%-ban birtokoltuk a labdát, és sokkal több kapura lövésünk volt. A játékosaim nagyon fegyelmezetten és türelmesen játszottak. Nem kezdték fejvesztve rohamozni a hollandok kapuját akkor sem, amikor hátrányba kerültünk. Tudtuk, hogy ha továbbra is minőségi helyzeteket alakítunk ki, előbb-utóbb ki fogunk egyenlíteni. Így is lett, és végül megérdemelten jutottunk be a nyolcad döntőbe.
Brazília is készülhet a nyolcad döntős találkozójára a világbajnokságon, ugyanis Martinelli 95. percben lőtt góljával a brazilok 2-1-re nyertek Japán ellen, és ezzel bejutottak a 16 közé. A brazilok hősét, Gabriel Martinellit hallják most.
Nem találom a szavakat, lehetetlen leírni azt, amit most érzek. Biztos vagyok benne, hogy egész Brazília tombol örömében. A szüleim, a feleségem és a barátaim is biztosan nagyon boldogok. Szerintem még szükségem lesz egy kis időre, hogy felfogjam, mi is történt. Az egész meccs nagyon feszült és intenzív volt, én is kaptam egy könyököst az egyik szögletnél. De nem számít, a lényeg, hogy megvan a továbbjutás.
A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést világbajnokság kieséses szakaszában. Korábban háromszor a csoportkörből sem jutott, tovább háromszor pedig a nyolcaddöntőben esett ki. Az ázsiaiak edzője érthetően csalódottan értékelt. Morien Suhajime.
A játékosok a legjobbjukat nyújtották és remekül fociztak. A közönség pedig hatalmas támogatást adott nekünk. Reméltük, hogy tovább tudunk jutni a tornán, de ez nem sikerült és kiestünk. Szeretnék szólni pár szót a japán szurkolóknak, akik ide utaztak hazánkból, vagy a világ minden tájáról, vagy éppen a tévében néztek minket. Elnézést kérek, hogy nem sikerült elérnünk a célunkat, de bízom benne, hogy ennek ellenére is büszkék ránk és a játékosaimra.
A labdarúgó világbajnokság folytatásában magyar idő szerint ma 19 órakor kezdődik az Elefántcsontpart Norvégia találkozó Dallasban, majd 23 órakor rajtol a Franciaország-Svédország meccs New Yorkban. Mindkét mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is.
Nemzeti Sportkrónika.
A várakozásoknak megfelelően most már hivatalosan is Enzo Maresca lett a Manchester City új menedzsere. Az olasz szakembert már hetekkel ezelőtt hírbe hozták a Cityvel, de csak tegnap jelentették be, hogy 2029-ig aláírt. A csapat történetének legsikeresebb vezetőedzője Pep Guardiola 10 év után hagyta el a klubot. Az új edző Maresca ezt megelőzően a Chelsea-t irányította. A londoniakkal konferencialigát és klubvilágbajnokságot is nyert. De idén január 1-én felbontották a szerződését. Most a City menedzsereként folytatja a pályafutását. Jövő héten kedden már bajnokok ligája selejtezőt játszik a Győr labdarúgó csapata, amely új edzővel, a mexikai Efrain Juárezzel készül az izlandi Vikingo Reykjavik ellen. Az Eto keretéből hiányzik az algériai válogatottal éppen a Svájc ellen készülő Bambu Ali, ugyanakkor a magyar válogatott Csinger Márk, Sön Szabolcs és Vitális Milán kulcsember lehet a BL-ben. A következő idényben is a Ferencváros labdarúgó csapatában szerepel Kölcsönben Lisztes Krisztián. A 21 éves játékos egy szezon töltött a német Frankfurtnál, majd tavaly nyáron visszatért az FTC-hez, csak ugyan kölcsönbe. A legutóbbi idényben sérülések hátráltatták, de a klub közleménye szerint az új vezetőedző Borbély Balázs szerint a fiatal támadó erőssége lehet a csapatnak.
Nagyon kicsiként már gondolkodtam ezen, hogy én Amerikába szeretném folytatni az úszást, aztán mindig így a barátnőim mentek ki sorra Amerikába, és ott folytatták az úszást és az egyetemet is, és akkor így nekem is jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogy én is ezt csinálnám, és nagyon örülök, hogy Texas így megkeresett, és voltam kint viziten, és tetszett az egész, úgyhogy örülök, hogy ez így összejött. A Nikivel ugye kint találkoztam, amikor meglátogattam így az egyetemet, és csupa jót hallottam róla, úgyhogy őszintén nagyon várom már. Még nem tudom egyébként, hogy pontosan mit szeretnék tanulni, ugye voltak régen terv, így a tengerbiológia és hasonlók. Meglátom, hogy mi összefűzhet így az úszással kapcsolatban, de nyilván szeretnék ez a biológia terén maradni, esetleg vegyész, biokémikus, valami ilyesmi. Nagyon nagy motivációt, azért mégiscsak tényleg egy Bob Bowmanhez kerülni mindenkinek az álma szerintem, úgyhogy most így ez tartja bennem a lelket, hogy én is ott tetszhetek a legnagyobbak között.
Kedves hallgatóink, az imént az úszó Jacques Vivient hallották, aki az M1-nek nyilatkozott, és azt mondta, hogy minden úszónak az az álma, hogy Bob Bowmannel dolgozhasson együtt. A fiatal úszó november óta ismét a nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készült Tatabányán. Jövőre viszont új korszak kezdődik a pályafutásában, hiszen az érettségi után Kós Huberthez és Pádár Nikolletthez hasonlóan a Texas Egyetemen folytatja a tanulmányait és az úszást, ahol Bob Bowman lesz az edzője. A még mindig csak 17 éves Európa-bajnok úszó kiváló formában várja a németországi ifjúsági kontinensbajnokságot és a párizsi felnőtt EB-t. A francia fővárosban ráadásul három számban is rajt hozzááll, az pedig sokat jelent neki, hogy a jövőben a világhírű Bob Bowmannel dolgozhat majd együtt.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Férfi egyesben Marozsán Fábián és Vucsovics Márton is tovább jutott az első fordulóból Wimbledonban az angol nyílt teniszbajnokságon. Marozsán argentin ellenfelét győzte le, Vucsovics pedig alig egy órát töltött a pályán, ugyanis francia vetétársa feladta a meccset 6-3-4-0-ás hátrányban. Női egyesben viszont Bondár Anna és Udvardi Panna is kiesett az első fordulóban. A svájci Nicola Portner személyében bajnokok ligája győztes kapust igazolt a Szeged férfi kézilabda csapata. A 32 éves játékos szerződése három idényre szól. A szerb származású, franciaországi születésű Portner korábban a Magdeburg kapuját védte, amellyel kétszer is megnyerte a bajnokok ligáját. A svájci válogatottban több mint 150 alkalommal lépett pályára. Portner a következő idényben Mikler Rolanddal alkotja majd a csongrádiak kapus párosát. Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Csak levendulából 17 féle van az Isesegi Aroma Farmon, ahol 400 növényt termesztenek. Ezekből aztán illóolajok, macerátumok, aromavizek készülnek, hogy később segítsenek a gyógyulásban, a szépülésben, sőt még a főzésben is.
A hely. Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Anyafüzet. miután megszületett a baba.
Mindig egy kicsit másra van szükség egy anyának, például az első 6 hétben azokat a munkákat, amiket az újszülöttel való távolságban tudna elvégezni, azt más elvégezze helyette.
Meddig tart a 4. trimeszter, vagyis a szülést, születést követő időszak? Mire van ekkor szüksége a babának, az anyának és az alakuló családnak? Megjelent az anyafüzet 2. része, amely kifejezetten az anya testi-lelki jóllétét tartja szem előtt.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! Kakukkel Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Szerencsés Károly történész osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Horácius azt mondja, a nagy lélek nem törődik az őt ért sérelmekkel. Vajon igaza van-e? Merengtem ezen jó darabig. Előbb, mint mindig, kételkedő természetem kerekedett felül. Általában elutasító vagyok az ilyen s ehhez hasonló nagy igazságokkal. Nincs olyan ember, aki képes lenne felülkerekedni a sérelmein, gondoltam. Aztán mégis arra jutottam, hogy nem az óda igazságaival van baj, hanem azzal, hogy ritka, talán nem is létezik az a bizonyos nagy lélek. És tényleg, milyen kevesen voltak nagy lelkek, akik a szeretet szabályai szerint éltek. És az is mennyi szenvedéssel járt. Legalább törekedni rá, milyen szép gondolat. Fénysugár volt az egész történelmi korokban. És ma kiállni ezzel az ideával, megdobálnak, leköpnek, megbélyegeznek. Az egyik az anyag nevében, a másik saját istene nevében, s mindenki az igazság nevében. Juvenalis katona létére úgy látta, gyötri az embert, hogy ködön át nem látja a jövőjét. Ennél már csak egy rosszabb van, ha látjuk, hogy a jövő milyen szenvedést, fájdalmat, megaláztatást ajánl. Menekülnénk, de a menekülés még elborzasztóbb. Ezért félünk, félelmünket viszont palástoljuk. Bármit is teszünk, eljön egyszer a pillanat, amikor megjelenik a lelkünkben a félelem. Szellemi eszközökkel már nem lehet meg nem történtté tenni. De ön ez, mint a gondolat. A megszületett, formát öltött, a szó kimondatott, visszaírni már nem lehet. Becsapni lefejebb önmagunkat lehet. De ez nem sérelem. A halál nem sérelem, a nagy lelkek inkább erénynek tekintik. Csak hát az oda vezető út, az angyali gyermekből mivé leszünk a sok szenvedés által? Szentek vagy csak aggok? Szó szerint nagy lélek volt Gandhi, a Mahatma, aki erőszak nélkül kívánta elérni céljait Indiában. Ma, amikor az erőszak visszatérni látszik a közéletbe, a Mahatmára alig figyel valaki. Talán mert nem volt képmutató. És nem is szépen végezte, egy merénylő 3 golyót eresztett a testébe. Mindig a bölcsekhez fordulva keresd meg a törvényt, mely jó útra vezet, s csendes békét ad a létnek, mondja Horácius. Bölcseim közül sokan segítettek, de jó úton vagyok-e, még nem tudom. Nem töröm a fejem állandóan azon, hogy mi lesz ezután, de ahogy fogy az idő, egyre inkább tudni szeretnénk, mi vár még ránk, mintha nem tudnánk. Ezen alig, hanem a bölcs Horácius is elgondolkodott, s egyszer erre, másszor arra jutott. Neki még sok isten jutott, egyiktől a másikig futhatott. A maga sorsával megbékélte, nem tudom, de azt üzente, más sorsát ne kívánjuk, mert megutáljuk a sajátunkat. Mindenre jó volt tanácsa, jó Quintus Horatius Flaccusnak, csak arra nem, mit tegyünk, ha éppen pocsék napunk van. Ha csak nem azt, hogy minél előbb kezdjünk egy újat, és hogy mikor kezdődik egy új nap, egyáltalán nem a naptártól függ, hanem a bölcs belátásunktól, hiszen miféle nap az, amikor 8:30-kor már sötét van, és egyáltalán mire jó ez a mostani időszámítás? Nappal alszom, éjjel vadászok.
Szerencsés Károly történész jegyzetét hallották, és ez a jegyzet is, hogy a többi elhangzott is, újra meghallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon. Higgyék el, magas jegyzet érdemes.
BKK Info.
Kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 15. kerületben, a Rekettye utcában, a Rákos út közelében. Műszaki mentés miatt kell sávlezárásra számítani a 4. kerületben, a Szilágyi utcában, a Fóti út közelében. Pótlóbusz jár a 12-es villamos helyett Rákospalota, a Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Autós percek.
Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon, mégpedig a külső sávban, a terelésben az erős forgalom miatt jelentős lassulás, sőt szakaszos torlódás is kialakult, mégpedig a 30-as és a 20-as kilométerkő között. Aztán egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött a 3-as főúton Hort és Gyöngyös között, a 73-as kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a kánikula, érvényben van a meghosszabbított hőségriadó. A sok napsütés mellett ugyanakkor kevés gomoly felhő is lesz majd az égen. Keleten alakulhat ki néhol egy-egy zápor, sőt zivatar is, gyenge lesz a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, ezzel az abszolút meleg rekord is megdőlhet. 9:02:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Az év legmelegebb napja lehet a mai. Folytatódik a rendkívüli forróság, akár 42 fok is lehet a csúcshőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Az ivóvízzel való takarékoskodásra hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és a csapadékhiány extrém terhelést ró a víziközműrendszerre. Ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást, és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként. Ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van az újabb túlélők megtalálására. Sok hozzátartozó ugyanakkor azt kéri a mentő alakulatoktól, hogy szeretteik holttestét emeljék ki a romok közül. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A pénzügyi segítség mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. Az első járat várhatóan már ezen a héten útnak indul Koppenhágából.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj! Az előző készlet? Áj, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Reklámot hallottak.
Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Kezdjük a ma reggeli körképet Nyugat-Európával, és a tegnapi nappal lássuk, mi történt a piacokon. Igazából határozott irány nem alakult ki, a pán-európai index ugyan enyhe pluszban zárt, de ez is inkább óvatos egyensúlyozásnak volt nevezhető, mint lendületes emelkedésnek. A vezető nemzeti indexek többsége ugyanakkor mínuszban fejezte be a napot. A frankfurti tőzsde vezető indexe közel 0,2%-os eséssel, például a francia, a párizsi tőzsde vezető indexe körülbelül hasonló mértékben zuhant, és a londoni tőzsde vezető indexe úgy szintén. Ez tehát még markáns esésnek sem volt nevezhető. Mitől volt ez a visszafogottság? Az egyik oldalon ott volt a technológiai szektor talpra állása. Az európai technológiai részvények érezhetően javították a hangulatot, különösen az előző heti eladási hullám után. A másik oldalon viszont a befektetők továbbra sem tudtak teljesen hátradőlni a közel-kelet felől érkező hírek miatt. Az amerikai iráni tűzszünet enyhítette ugyan a legsúlyosabb félelmeket, de a piac szemével ez még messze nem béke, inkább csak levegővétel maradt. Az olajpiac is ezt tükrözte, a befektetők azt figyelték, mennyire maradt zavartalan a Hormuzi szoroson áthaladó szállítás. A tengeren túlon egészen más volt a kép, a Wall Street kifejezetten erős napot zárt. A Dow Jones ipari átlag több mint 0,5%-os emelkedéssel fejezte be a kereskedést. A Standard & Poor's 500-as indexe már több mint 1%-kal emelkedett, míg a technológiai részvények mutatója 2% fölötti ugrással tudott zárni tegnap. Vagyis amíg Európa inkább kivárt, addig Amerika neki lendült. Budapesten ezzel szemben óvatos, sőt kifejezetten negatív lett a hétkezdés. A BUX kicsivel több mint 0,5%-os eséssel tudott zárni. A vezető részvények közül igazából csak a MOL tudott pluszban maradni. Ez azt mutatja, hogy a magyar piac nem tudott együtt menetelni az amerikai felpattanással, és a hazai befektetők inkább az európai óvatosságot követték. Lássuk, mi történik ma reggel. Európa lassan, de összességében bizakodó hangulatban indítja a mai kereskedést. A határidős piacok alapján a vezető európai indexek inkább egy enyhe pluszos nyitás felé mutatnak. A befektetők ma reggel nézik természetesen továbbra is az olajárat, a közel-keleti háborús prémium látványosan csökkent. A Brent olajár jegyzése ismét a konfliktus előtti szintek közelébe süllyedt. Végül néhány szó van a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 354 forintba, míg egy amerikai dollár 311 forintba kerül a bankközi devizapiacon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
Köszönjük szépen, Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénz beszél című gazdasági rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
Ilyenkor a nyaralás tervezése, vagy már akár megvalósítása idején is itthon sokan felteszik maguknak a kérdést, hogy Balaton vagy Adria, Adria vagy Balaton. Mindegyik mellett szól valami, aztán meg ellene is szól megint valami. Most egy kis segítséget talán azért kaptunk, itt ugye elmondta Kovács Dániel az előbb, hogy hogy áll az euró-forint árfolyam, az viszont most úgy tűnik, hogy kedvezőbb, mint korábban volt. De vajon mi befolyásolja a döntést, mivel kell szembesülni gazdasági szempontból? Erdélyi Dóra, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője itt nálunk a stúdióban. Kezdi Csokkolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Na tehát, mik is a fő vonalak, mi látszik? Már ami a gazdasági hátteret illeti, azaz mi mennyibe kerül?
Igen, megvizsgáltuk az Ökonomusznál, hogy egy négy tagú családnak ötnapos nyaralása, vagy a Balatonon, vagy a horvát tengerparton mennyibe kerül. Néztük a szállásárakat, utazást, étkezési lehetőségeket, és azt találtuk, hogy összességében a Balaton továbbra is olcsóbb az Adriánál. Bár ez az ár különbség, ez csökken a forint erősödésének hatására. Ami a részleteket illeti, például a szállásáraknál volt egy kis segítségünk, a Pannon Egyetem végzett egy kutatást az év elején, a hoteleket tekintve, a Balatonparti és az Adriaparti hoteleket tekintve, és ott a félpanziós ellátást nézték, hogy például a háromcsillagos hotelek a Balatonnál átlagosan ez alapján ilyen 670 ezer forint körüli összeget tesznek ki egy négy tagú családnak öt napot tekintve.
Tehát egy négy tagú család öt napig az 670 ezer forint
háromcsillagos félpanziós hotelben. Okay. Ugyanez az összeg 720 ezer forint átlagosan az Adriánál. Itt még egy kisebb 50 ezer forintos különbség van csak. Viszont ahogy megyünk fönt ebben a csillagok számában, úgy lesz egyre nagyobb a rés a két desztináció között. Például a négy csillagos félpanziós esetében a Balatonnál 740 ezer forinttal kell a családnak számolnia. A nyaralásban átlagár természetesen, meg nem is pontos költségvetés volt a célunk, hogy azt tegyünk le az asztalra.
Nagyságrendileg.
Okay. Még az Adriánnál már 1 millió forint fölötti ez az összeg, 1,1 millió átlagosan egy négy csillagos félpanziós szállás. És hát az öt csillagosnál már határa csillagosig, a Balatonnál is 1,2 millió az átlagos összeg.
És akkor még ugye hozzá kell tenni az utazási költséget is ehhez, mert ugye ez pontosan a szállás az étkezéssel.
Igen, igen.
Tehát, hogyha minél messzebb megy valaki, hát logikus, most
igen, logikus.
Kár is mondani, hogy minél messzebb utazik valaki, az annál drágább lesz. De vajon az, hogy autóval, vagy repülővel, igen, vagy vonattal, mert vannak most már azért kedvező megoldások, erre is gondoltak, ilyen adataik is vannak?
Az autóval történő utazást vizsgáltuk elsősorban a magyar családok tekintetében.
Világos.
Természetesen. Azt találtuk, hogy leutazni mondjuk egy Zadar távolságig, az körülbelül 76 ezer forintot tesz ki, plusz-minusz, azért itt is van egy kis tólig határ.
Itt üzemanyagköltség és
autópályadíj is benne van, mind a kettővel számoltunk. Horvátországnál is azért autópályadíjakat jócskán kell fizetni, még a balatoni Balatonfüredig ilyen 17 ezer forintból nagyjából kijön az oda-vissza út különben. Amit még figyelembe vettünk, hogy lehet, hogy a szállásnál nem csak szállodába szeretnének menni az emberek, hanem apartman lehetőségekkel is kalkuláltunk. Itt az látszik, hogy szintén a Balatonnak van egy előnye, mivel az ilyen medián, közép kategóriás vízparti apartmanok nagyjából ilyen 100 ezer forint körül mozognak a Balaton parton, a négy tagú családnak öt napra, még az Adriánál 600 ezer forint felett kezdődik. És még a legolcsóbb esetben csak a legolcsóbb apartmanokat nézve is, még a Balatonnál már lehet találni 300 ezer forint alatti apartmant, addig az Adriánál 400 ezer forint felett kezdődnek az árak.
Világos, ez már nem a vízparti régió.
De, vízparti régió.
Még ez is az?
Igen, még ez is az. Direkt a vízpartit próbáltunk nézni, hogy egyfajta feltételrendszer mellett vizsgáljuk a szállásokat.
Na aztán mi van még, ami számít? Hát nyilván ugye az, hogy ki hol érzi magát jobban, meg mit tud megfizetni. Persze, most ezzel a részével foglalkozunk.
Hát mindenképpen az Adria mellett szóra az élményérték, hogy ott tengerparton lehet nyaralni, kicsit elszakadni a hazai környezettől, viszont hogyha az élelmiszerárakat nézzük, akkor az látszik, hogy az infláció az nagy mértékben megszaladt az utóbbi években Horvátországban. A tavalyi évben is 5% körül nőttek az árak, még idehaza alacsonyabb volt az infláció. Úgyhogy egy bevásárlás, egy éttermi étkezés is azért költséges lehet. Költségesebb lehet az Adriánnál, mint a Balaton parton. Annak ellenére, hogy azért hazánkban is nőttek az élelmiszer árak a boltokban. De nem olyan mértékben, mint mondjuk az Adriánnál, ahol 5-6-7%-kal is drágább árakkal szembesülhetünk. Amiből persze kompenzál a forintnak az erősödése, ami inkább 8-10% körüli.
Aztán éttermi árak. Ugye mondta a boltokat, ugye Adriánról jött olyan hír, hogy több helyütt nem csak infláció miatt, hanem egyébként is emeltek. Tehát lehet, hogy a tömegturizmusból válogatják a minőségi vendéget, és akkor minél többet fizet, annál előnyösebb helyzetben igen. van. Ugye a turisztikai... sok helyen szemtelenül elszólt.
Igen. A turisztikai kereslet azért nagy mértékben befolyásolja, hogy mennyit mernek elkérni az egyes éttermek. Átlagos árakat néztünk az interneten, és azt találtuk, hogy egy két fő részére egy éttermi vacsora az Adriánnál nagyjából ilyen 25.000-30.000 forint körül van. Még hazánkban, Balaton meg referenciapontnak vettük azért Budapestet is, hogy egy össze lehessen hasonlítani. Ilyen 17-22.000 forint körül mozog. Nagyjából azonos kategória, de egy kicsivel még mindig olcsóbb a hazai éttermi étkezés.
Ez most, ugye eddig arról beszéltünk, hogy egy hét meg négy fős család. Itt az éttermi árnál ez hogy volt még egyszer? Bocsánat.
Két főre találtunk adatokat, uh-huh. és akkor ezt fel lehet szorozni, és pont ezt tettük meg mi is, hogy néztük a szállásárakat, apartmanárakat, éttermi étkezés, bevásárlást, esetleg, hogyha fagyit szeretne venni a család. És azt is figyelembe kell venni, hogy még a horvát tengerpart az ingyenes, az közvagyonnak számít, a Balatonparton fizetni kell a strandbelépőkért a legtöbb esetben. És pont ezeket a tényezőket raktuk össze, és számoltuk ki azt az Ökonomusznál, hogy nagyjából, hogy egy olcsó kategóriában szeretne utazni és nyaralni a magyar család. Olcsóbb apartman, egyszer mennek étterembe, a többi bevásárlásból oldják meg.
Főznek
otthon az apartmanban, akkor a Balaton el ilyen 400.000 forint körül kijön a teljes összeg az 5 nap során, amiből gazdálkodhatnak a családok. Még az Adriánnál 600.000 forint, ez az átlagos olcsó kategóriás nyaralási lehetőség. Még hogyha egy átlagos nyaralási kategóriát nézünk, valahol, hogy többször mennek étterembe, többször strandolnak, akkor ilyen 600.000 forint körüli összeggel kell a családoknak kalkulálni, még az Adriánnál 850.000 forintot tesz ki ez az összeg.
Hát köszönöm szépen, iránymutató számokat tudtunk mondani, meg persze átlagokat, nyilván vannak akciók is, meg más formában ismerősökön keresztül, és így tovább. Ezeket nem tudtuk számolni, így az Ökonomus se tudta számolni, ezért talán segítettünk abban, hogy el lehessen igazodni, hogy mégis nagyságrendileg milyen összeggel, milyen kiadással kell kalkulálni. Köszönöm szépen Erdély Dórának, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjének, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen.
Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Kultúrával folytatjuk, az előbb szabadidővel, nyaralással foglalkoztunk, de gazdasági szempontból most kultúrával foglalkozunk, mégpedig kulturális szempontból. Ókovács Szilveszter a vonalban, nem is akárhonnan, Japánból, hiszen a Magyar Állami Operaház ott tart turnét. Hagyománya van már ennek, ugye, főigazgató úr, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Kicsit szégyellem is magamat, mert Tamással, ha beszélgetünk, az legtöbbször a világ távoli pontjairól történik. Még azt gondolják a kedves rádiós kollégák, hogy egy nyaralás az élet az opera számára, de közben az én munka is, csak nagyon örömteli. Most kiszöktem a varázsfúval a első felvonásáról, hogy télőbben beszélgethessünk, mert itt ezt a délután 3-kor kezdtük el. Úgyhogy most fut az első felvonás. Egy 5000-es teremben vagyunk, ami egyharmada nagyobb, mint a New York, a legnagyobb a Metropolitan Opera, és fantasztikusan helytállnak a kollégák, úgyhogy nagyon-nagyon szépen megy az előadás, örülök neki.
Mennyien mentek ki, hány állomás van, és mi van e mögött a japán kapcsolat?
12 városban lépünk fel, Hát ugye Tokió és környéke az össze van épülve, tehát talán a világ legnagyobb ilyen emberi ökoszisztémája, elmondható, úgyhogy a kollégák azok délen kezdték, hát a Shinkansennel akár 3 órát is kellett utazni az első alkalommal a tokiói leszállás után, akkor még nem voltam itt, én csak tegnap előtt jöttem, és a 12 város járják végig szonyogéppen 2 hét alatt, és most vagyunk a csúcsponton, tulajdonképpen nyilván Tokió az duplán-triplán számít, és sohasem voltunk még ebben a hatalmas teremben, ami olyan, mint otthon a kongresszusi központ, csak 2-szer akkora a beltere. Úgyhogy nagyon sokan férnek bele, de jól mutat a színpadkép, és 120 operás van itt jelenleg. Úgyhogy miatt odahaza is játszunk traviátákat, úgyhogy hát ez a jobban, hogyha egy intézmény kellőképpen méretes, mert nagyon variábilisan tud működni, és akár egyszerre paralelis.
Mi van emögött a japán kapcsolat mögött? Ugye 12. turné ez, annak idején ugye 2001, szóval hagyománya van ennek. Mi a japán vonzalomnak az alapja?
Hát ne titkoljuk el, hogy Szinetel Miklós volt az a főigazgató elődöm, atya, jó barátom, talán így is mondhatom, aki annak idején ezzel a japán úrral, egy ügynökkel, Masayuki Kobayashival, Kobayashi egy gyakori név, tehát ez nem a karmester Kobayashi.
Nem
a Kenichiro, fölvette a kapcsolatot, és valóban én már a második túrán itt lehettem 2001-ben, borzasztó, úgy 25 éve volt ez egyébként, de most már mióta mi vezetjük az intézményt 15 éve, azóta is az 5. túra ez, és pont megszámoltuk, tegnap 6 produkciót hoztunk már ki, úgyhogy tényleg széles spektrumát mutatjuk be a közép-európai opera irodalomnak és opera játszásnak is, és a japánok nagyon kedvesek, ezt talán mondani se kell, de remélem, hogy ahogyan mi akár Kobayashi Kenichiron, a karmesteren keresztül is tanultuk már a japán kedvességet és őszinte érdeklődést, úgy rajtunk keresztül ők meg a magyar minőséget és tehetséget tudják érzékelni.
Hogy fogadják ezt a kultúrát? Hát ugye hatalmas nézőterekről beszél, gondolom ez tele is van.
Igen, és hát nagyon érdeklődőek. Azt hiszem, hogy ez itt nem múlik el. Most nyilván nem arról van szó, hogy 20 évesekkel van talán nézőtér. Ugye Japán, hogy egyfajta előregedő társadalom is, de eközben azért, hogy mondjam, a középkorúaktól fölfele látogatják az előadásokat, és láthatóan tudják, hogy ki kicsoda, még a karmesterünket még a tegnap előadás után még fél órával kilométereken arrébb is elcsípték és felismerték. Nekem itt most valaki hagyott egy borítékot, egy japán úr, aki Google-el magyarul írt most nekem, és szépen elmondta, hogy 20 éve én írtam neki egy levelet Ricsai Ferenc magyar karmester kapcsán, és most akkor ő egy csomó anyaggal ellát engem. Szóval hát ilyenek, gyűjtőszenvedélyűek, és nagyon nyitottak.
Ugye volt egy időszak, nem tudom, hogy az tart-e még, amikor Kecskeméten japánok tanulmányozták a Kodály módszert, tanultak itt zenét,
persze,
ugye?
Mindig
tehát azért
van.
Ez egy régi ősi kapcsolat, meg talán ott még él az a gondolat, hogy mi valahol rokonok vagyunk, valahonnan, nyilván szegről, végről, meg messziről, de ők ezt nagyon komolyan veszik.
Igen, hát azért ez a rokonság mondjuk másokkal ellentétben tényleg fönnáll, de még ha nem is olyan közeli, viszont például elém állt itt egy nagyon kedves japán fiatal hölgy, róla kiderült, hogy ő nálunk táncolt a Magyar Nemzeti Balettben 15 éven át, ugye nekünk kicsit nehéz megkülönböztetni őket egymástól, ugye ezt nekünk a mi európai szemünk kicsit nehezen dolgozza föl, de hát gyönyörűen beszél magyarul, elém léptek többen is mindenféle korú rendű japánok, akik beszélnek magyarul valahogyan. Szóval igazság szerint nem csak Mozart és nem csak az opera, hanem úgy látszik többeket a magyarok iránti kíváncsiság vagy valamiféle vonzódás is idehozott, és hát ennek ugyancsak lehet örülni.
Kultúrmisszió ez?
Ilyen értelemben igen. Tehát meg kell egymást ismernünk, és az, hogy mondjuk egy ilyen előadás után mondjuk egy japán turista csoport, legyen akár nyugdíjas csoport, vagy egy munkahelyi, vagy egy baráti társaság, milyen úti célt választ magának, abban szerepe van a kulturális lenyomatnak. Úgyhogy túlmutat azon egyébként, hogy az emberiség közös kincseit, mondjuk egy mozárti varázsfuvolát megismerni a lélek szempontjából is fontos. De itt, hogy mondjam, tudok kapcsolódni Tamás előző beszélgetésre. beszélgetéséhez, a gazdasági turizmushoz, vagy a turizmus gazdasági vonzatához, mert van ennek is ilyen vonzata, ne tagadjuk.
Aztán egy kis technikai, mert ugye hát az a tömeg az megvan, ugye a színpadon, ugye 113 fő is szokott lenni ott egyszerre. Na de mi van a díszletekkel, azt hogy sikerül?
Ez egy olyan szerencsés konstrukció, Horgas Péter díszlete, amelyik vetítéssel működik, szóval hozunk egy csomó felületet, tehát van itt szállított díszlet hazulról hajóval, ugye hónapokkal ezzel elindítjuk ilyenkor a lakományt, és akkor fönnáll a színpadon ez a semleges szürke színű díszlet felület, mindenféle formák, és ezekre vetítünk a repülőgép hasában hozott nagy vetítővel, és ezekkel a trükkökkel tulajdonképpen az optikát kell ugye nagyobbra cserélni, vagy állítani, és akkor egész variábilis tud lenni a színpadi szélesség meg magasságnak is a kezelése. Úgyhogy nagyon látványos az előadás. Ugye jelmezek azok jönnek, Szinetár Miklós rendezése, tehát Kobayashi Sannak a szinetári rajongása is kicsit jelen van ebben, de hát a Varázsfuvola egy remek mű, Szinetár Miklós rendezése, hogy mondjam, kortalan, meg nagyon befogadható, őre mindig odafigyelt a pálya során, és a mi művészeink itt két szereposztásban Lubitzkolnak, én azt látom. És mivel volt két-három szünnap is, ezért ki tudtak azért kicsit kapcsolódni is, meg túráztak erre-arra, szóval élmények is gyűlnek bőven.
Köszönöm szépen, zajos sikereket kívánunk az előadásokon. Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját hallották az elmúlt percekben. És közben Horváth Szilárd ült ide mellém, ez azt jelenti, hogy nem az, hogy ketten kell, hogy elbírjuk a mai feladatokat, hanem azt, hogy ő átveszi, azaz folytatódik a műsor, csak a délelőtt című magazin műsorral, de majd a 9 óra hírek után, de most egy kis ízelítőt ad, hogy mivel várja tisztelt hallgatóinkat vajon.
Igen, egy nagyon pici időnk még van. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, és neked is, Tamás. Bár azt hiszem már ezen, hogy jó reggel, ugye túl vagy, neked már ez biztosan nap, hiszen jó pár órája vezeted itt a műsort. Először is foglalkozunk egy kicsit a kutyákkal, megnézzük, hogy mi a helyzet most ebben a hőségben ezekkel az állatokkal, és hogy jól gondozzuk-e őket. Kicsit a szokásaikról is beszélgetünk. Aztán utána ellátogatunk a Kurultájra. Hát ez egy ilyen megelőző látogatás, mert augusztus közepén lesz majd Bugacon újra ez a magyar törzsi gyűlés, meg a török rokon népeknek a gyűlése. Üzbegisztán lesz egyébként most a díszvendég ezen az alkalmon. És megnézzük, hogy mi is ez a, mondjuk úgy, hogy népi diplomácia, vagy kulturális diplomácia, amit ez a rendezvény csinál, meg hogy miért érdemes oda elmenni. Aztán foglalkozunk majd még mindig a nyár és a szabadság jeligéje alapján az utasbiztosításokkal, meg a különböző podgyászbiztosításokkal, roller, kerékpár és egyebekkel. Ez is azt hiszem, hogy eléggé fontos ebben az időben. Aztán pedig hőség, hogyan hat a meleg a krónikus betegséggel küzdőkre, mi történik ilyenkor a szervezetünkben, mit érdemes tenniük ezeknek az embereknek, hogy rendben legyen minden, és aztán gyógytornásszal is beszélünk, vízitornáról is, azt hiszem, hogy a strandokon érdemes talán ilyesmit is csinálni.
Ilyen érdekes témákkal várja tehát tisztelt hallgatóinkat Horváth Szilárd és a délelőtt című magazin műsor csapata. Mi pedig a Jó reggelt Magyarország munkatársai elbúcsúzunk most már, úgyhogy Dian Gergő, Lajer Rita és Pap János felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakuk L. Tamást hallották. Jó napot kívánok!
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben.
8.900. Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.